Oké. Jó, tisztelt hallgatóság, elnézést a késésért. Ugye itt az embert az országúton mindenféle dolgok fenyegetik. Egyebek között a fagyhalál. Itt most éppen a hőhalálról lesz szó. A hőhalált többféle értették. Ugye, tavaly szó volt arról, hogy írok erről egy könyvet, és akkor többen bologattak, persze, arról szól, hogy a nap majd leégeti a földet. Nem arról szól. A hőhalál az nem azt jelenti. Hőhalál egy olyan téma, amit a 19. század vége felé vetettek fel először a fizikusok, aztán a filozófusok, és utána ebből is társasági téma lett, aztán belekavarodott a századvégi sprintbe, sokan szomorgattak a hőhalál miatt, és nem nagyon sikerült megoldani ezt a fizikai problémát, és ezt is a kozmológia tette rendbe. Tehát olyan értelemben beleillik a őrült kozmológiák sorozatba, hogy van egy őrült téma, amivel, azt hiszem mondtam, Boltzmann maga a statisztikus fizika egyik atya is beleőrült, szószoros értelmében, és a kozmológiához most az a köze, hogy ez magában az, hogy a hőhalál ötlete, gondolata, egy ilyen világkép, magyarázat, az egész világra vonatkozó elmélet volt, ami a köznapi tapasztalatokkal ellentmondott, és őrültségek jöttek ki belőle, és ez speciál a nagybombos kozmológia tette rendbe ezt a problémát. Mit is jelent a hőhalál? Ja, röviden már beszéltem róla az első előadáson, most akkor egy kicsit részletesebben. A termodinamika három főtételen alapul. Az ugye az első főtétel az energia megmaradását jelenti, az energia különböző formákból átalakul egymásba. Ezzel ki lehet zárni az olyan jellegű örök mozgót, hogy hát akkor most teremtsük a semmiből energiát, aztán azzal hajtsuk a rakétánkat. De nem zárja ki azt az energiát, azt az örökmozgó típust, másodfajú örökmozgót, hogy a környezetünkben levő testekből vonjuk ki például a hőenergiát, és ezzel hajtsunk berendezéseket. Milyen jó lenne, ha menne a hajó az óceánba, miatt a langyos víz, tudjuk, hogy azért vannak hurikánok, mert túl meleg a víz, vonjunk ki belőle némi hőt, nem lesznek hurikánok, viszont azzal a hővel lehet hajtani a hajót, a hajó majd visszadobálja a jégkockákat az óceánba, és az energia megmarad, tehát a kivont hővel hajtjuk a hajót. Ezt megtiltja a termodinamika második főtétele. Mit is mond ki a főtétele? Sok mindenféle módon fogalmazták át. Az egyik fogalmazás azt mondja, hogy a hő magától nem megy hidegebb helyről melegebb helyre. Vagy úgy is lehet mondani, hogy egy hőtartályból nem lesz kettő. Tehát nyilván kettészethetjük. Nem lesz egy adott hőmérsékletű nagy testből, egy hidegebb meg egy melegebb nem lesz magától. Hát amikor az ember langyossörből hideget csinál, akkor nyilván ez történik, hogy hidegebbé teszi, de ez külső energiabefektetés kell, nem magától lesz. Azon persze lehet filózni, hogy most hogy a frissdel magától megy, akkor mit értünk itt a magátalant? Tehát spontán folyamatok zárt rendszerben nem vezetnek olyan változásokhoz, hogy azon belül hőmérséklet különbség jön létre, hogyha egyszer már egyforma hőmérsékletű volt. Ezt a köznapi tapasztalatunk alátámasztja, ugye sokat emlegetett példa, tegyünk le egymás mellé egy hideg téglát, meg egy meleg téglát, akkor ez belőle egy idő után két langyos tégla. Fordítva nem szokott előfordulni, a két langyos tégla közül az egyik megfagy, a másik megfelizzik, és valami megtörténnek. Ugyanígy például, hogyha összekeverjük a kétféle anyagot, akkor azok sem szoktak spontán szétválni. Amikor az ember beleönti a levesbe a sót, akkor utána már nagyon nehéz kiszedni. Szóval amikor túl sokat tettünk bele. Talán már emlegettem, volt régen az iskola televízióban egy nagyon érdekes ismeretteresztő film erről. Kavarták a tojást, és középen ott összeállt a tojás sárgája. Kavargott a füst, és belebújt a kéménybe. Nyilván ezeket visszafelé vetítették, ezeket a filmeket pont arra akartak rámutatni, hogy a köznapi folyamatok egy irányba mennek végbe, és az ellentétes irányba nem. Fizikusok egyrészt azon töprengtek, hogy hogy lehetséges az, hogy a mikroszkopikus folyamatok azok megfordíthatók, amikor két golyó ütközik, visszapattanak egymás, akkor ellentétes irányba is a folyamat végbe mehetne, ennek a fizikai törvényei ugyanazok. Tehát az elemi lépések azok megfordíthatók, akkor hogy áll össze ebből egy megfordíthatatlan makroszkopikus rend? Ezt többé-kevésbé sikerült megértenünk. Azon múlik a dolog, hogy nagyon speciális kezdőfeltételeket használunk. A fizikában differenciálgyenetek írják ki a mozgást, az azt jelenti, hogy vannak egyenletek, amik megmondják, hogy adott állapotból hogy fejlődik tovább a rendszer. De nem csak ezt kell tudnunk, hanem a kezdőfeltételeket. Adott pillanatban milyen a helyzet, és onnan aztán az egyenletek segítségével ki lehet számolni a későbbieket. Elképzelhető lenne, ez is egy sokat emlegetett példa, hogy véletlenül olyan módon rendeződnek el itt a szobában a molekulák, hogy az ütközésük után az összes bemegy abba a felső sarokba, hogy körülött a vákum lesz, és mi megfulladunk. Nem lehetetlen, csak nagyon valószínűtlen. Ahhoz nagyon speciális módon kéne elrendezni a molekuláknak a kezdő feltételeket. Viszont a molekulák általában nem így vannak elrendezve, hanem egy sokkal valószínűbb állapotban, ami hasonló valószínű állapotokban megy át. Vagy másképpen, amikor az ember a téglát, hideg téglát, meleg téglát nézi, mit csinálnak ezek? Hát ezek sok pici részecskékből állnak, és azoknak nagyon speciális a mozgása, de nagy homogén kezdőfeltételek vannak. Van egy tömb, amelyben minden részecske lassan mozog. Van egy másik tömb, amelyben gyorsabban mozog, ezt hívjuk meleg téglának. És utána végül egy olyan állapot lesz, amikor mindenhol vannak lassan mozgó, meg gyorsan mozgó részecskék is. Amikor két gáz veredik, akkor is ez történik. Amikor a egyik féle anyag meg a másik féle anyagnak a keveredését nézünk. Itt csak az A-féle molekulák vannak, itt csak a B-féle molekulák. Utána mindenhol van mindenféle. Elképzelhetően, hogy megfordítjuk mindegyiknek a sebességét, és össze-vissza mocorognak, aztán szétválik az A meg a B, de ez nagyon valószínűtlen, mert nagyon speciális kezdőfeltételeken. Tehát valószínűtlen kezdőfeltételekkel indítjuk, mert makroszkopikusan preparáljuk a rendszereinket, így összegyűjtjük egy helyre a hideg, összegyűjtjük egy helyre a meleg molekulákat, aztán hagyjuk, hogy a valószínűségi számítás kiegyenlítse őket. Ezt értjük nagyjából, hogy értjük persze, szóval ilyen nagy emberek foglalkoztak vele, Prigozsin meg egyebek, és próbálták a részleteket kibogarászni. Tehát az elemi mozgásokból, hogy lesz makroszkopikusan egyirányú, az elemi megfordíthatóból makroszkopikusan megfordíthatlan mozgás. Amikor ezt nagyjából kezdték megérteni, vagy ennek a megértésnek az alap gondolatai felsejjeltek, akkor viszont rögtön már alkalmazták ezt az egészet az egész világra. Ugye az egyik megfogalmazása a második főtételnek az, hogy a rendezetlenség növekszik a világban. A rendezetlenségnek a mértékére beveszítek egy fizikai mennyiséget, entrópiát, és az entrópia az folyamatosan nő. Amikor együtt van a hideg meg a meleg tégla, ennek a rendszernek ki lehet számolni az entrópiáját, és amikor két langyos tégla van annak, és ennek magasabb az entrópiája. Amikor összekeveredett a gáz, akkor nagyobb lesz az entrópiája, mint az összekeveretlennek. Abban az irányban mennek a folyamatok, hogy az entrópia nőjön. Ez a második főtételnek a matematikai megfogalmazása, nyilván akkor kezdhetünk ezzel valamit, ha van konkrét kifejezésünk, képletünk rá, hogy adott típusú anyag, ilyen meg ilyen állapotban, ilyen hőmérsékleten, olyan nyomáson, olyan anyag összetétele, mennyi az entrópiája, és akkor lehet számolgatni vele. Ez bevált, tehát például amikor hőerőműveket építenek, hogy mennyire kell összenyomni a gőzt, hogy lecsapódjon, stb., akkor ezeknél a számolásoknál ezeket az ismereteket felhasználjuk. Tehát ez rendesen kidolgozott fizika. Ha viszont én ezt az egész világegyetemre akarom alkalmazni, akkor mit kapunk? Az egész világegyetem abba az irányba tart, hogy a rendezetlenség egyre nő, és a különböző részrendszerek közötti különbségek elmosódnak. Biztos mindenki hallotta ezt a viccet, a termodinamika ebből érthető meg. Jean, hány fok van ideben? 20 fok, uram. És odakin? Hát 4. Akkor Jean, nyissa ki az ablakot, engedje be azt a 4-et is. Mindenki röhög, de miért? Hogyha az lenne, hogy hány ember van ide, 20 és odakin 4, engedjük be azt a 4-et, akkor senki sem röhögne, mert vannak olyan mennyiségek, amikor ha két rendszert egyesítünk, akkor összeadódnak, és vannak olyan mennyiségek, amik viszont másképp viselkednek, kiegyenlítődnek. Kiegyenlítődik például a nyomás, meg a hőmérséklet, meg egy-két ehhez hasonló jellegű fizikai paraméter, például az elektromos potenciál. A folyamatok abba az irányba mennek, és addig mennek, amíg kiegyenlítődik, hogy a két rendszer különböző nyomású, vagy különböző hőmérsékletű volt, akkor végül beáll az egyensúly, amikor egyformák. Ezeket a termodinamikában intenzív paramétereknek hívják, és annál gyorsabbak a folyamatok, minél nagyobbak az intenzívek különbségei. Ha nagyon nyomás különbség, akkor gyors mozgások indulnak meg, nagyon hőmérséklet különbség, gyors hővezetés, és végül beáll az az állapot, amikor egyformák lesznek azok. Apropó, ezt a 4-et kizárjuk. És ez mind, mondom, matematikailag abba hozható az entrópia növekedés folyamatával, vagy törvényével. Ha alkalmazok az egész világegyetemre, akkor mi következik belőle? Hogy a folyamatok arra felé mennek, hogy az összes intenzív paraméter kiegyenlítődik az egész világegyetemben. És mi lesz a végállapot? Hát az, hogy mindenhol minden egyforma. Mi az a minden? Az összes intenzív paraméter. Nyomások, hőmérsékletek, koncentrációk. Nem lesznek például olyan különbségek, hogy van egy szilárd test, és mellette meg az üres vákuum. Mindenhol egyforma lesz a sűrűség. Egyforma lesz a nyomás. Nem lesz olyan, hogy ott a meleg nap, és itt mellette a jégtábla az oszára. Mindenhol egyforma a hőmérséklet. Ebben az irányban mennek a folyamatok, gondolja az ember. Pontosabban gondolja a termodinamika a második főtétele. Ezzel szemben a világban nem ilyen a helyzet. Na rendben, hát vannak hideg téglák, meleg téglák, de miért? Mert nemrég csináltuk őket. De a világegyetem, annak idején azt gondolták, hogy végtelenben létezik, és a folyamatoknak volt idejük végbe menni. hogyha volt már elég idő fényben menni, akkor már itt kéne lenne a hőhalálnak. A rendszer már beérkezett ebbe az állapotba, amikor már minden egyforma rendőrséget. Körülnézzünk, nem ez a helyzet, vannak hidegtestek, meg melegtestek, stb. Nagy sűrűségű, meg ritka anyagdarabok. Mi történt? Ma már tudjuk, hogy egyetlen válasz elég rá, hogy a világegyetem nem végtelen ideje létezik, hanem... Vannak meleg hangok, vagy mi a fene, hangos hangok, ritka hangok. Jó, tehát nem végtelen ideje létezik a világ, hanem csak 13,7 milliárd éve. Ez már elég lenne a magyarázatra. Mert akkor is az a kérdés, hogy elég-e arra 13,7 milliárd év. Régebben, amikor még hosszabb idejére gondolták az univerzumot, akkor még ezen nagyobbakat töprengtek. Miért a triviális válasz? Nem alkalmazhatok a fizika törvényei a világegyetem, mert a világegyetem az végtelen, és ezt már Engels is megmondta. Ugye annak idején nekünk minden ilyen típusú kérdésünket ezzel hurrogták le. Most ez nem politikai okból marhaság, hanem miért? A kozmológiai elv miatt. Láttuk, hogy a világegyetem nagy mértékben homogén, mindenhol egyforma. Most ez ugye ellentmond annak, hogy azt mondom, hogy vannak hidegtestek, meg melegtestek, de ha elég nagy tartományokban átlagoljuk, akkor nagyjából egyforma. És ez jó közelítéssel, például a háttérsugárzás, meg egyebekkel ez belátható. Hát ezt ki is használtuk a kozmológiai modellek felépítésénél. Ebből viszont az következik, hogy nem érdekes, hogy véges vagy végtelen. Egy-egy résztartományra is alkalmazhatjuk a fizikai törvényeket, és azon belül már megtörténhet a kiegyenlítődés, most a másik ugyanolyan, akkor külön-külön mindenhol rendet raknak, mint amikor a diák szállóban megparancsolja a főnök, hogy akkor lesz kimenő, hogyha most mindenki rendet rak a szobájába. Nem kell kölcsönhatás a távoli szobák között, mindenki külön-külön megcsinálja rendet, és egyforma lesz mindegyik. Ez valami ilyen jellegű folyamat. Tehát nem érdekes az, hogy véges vagy végtelen világ, tehát nem kell azon filozofálni, hogy alkalmazható-e a végtelen világra a véges tartományból vett fizikánk. Tehát, hogyha tényleg elég régóta létezik a világ, akkor be kellett volna állni ennek a harcegyensúlynak. Na most Boltzmann megpróbálta feloldani ezt a problémát, majd mindjárt rajzolgatok körbéket, szemben. És azt vetette fel, hogy rendben van, a világegyetem már régen elérte az egyensúlyi állapotot, csak hogy onnan időnként kitér. Mert mi is ez az egyensúlyi állapot? A klasszikus termodinamika szerint vannak ilyen folytonosan változó függvények, hogy hőmérséklet, nyomás, entrópia, stb. Hát akkor az nőtt. De a statisztikus fizika azt mondja, hogy ezek ilyen átlag értékek. Sok pici részecskének a mozgásából áll össze az, amit például makroszkopikus a nyomásnak észlelünk. Mindenki lögdösi a falat, és ennek az átlag értéke az az erő, amit a falra kifejtünk. A hőmérséklet az a sok részecske átlagos energiáját méri, és így tovább. Elképzelhető tehát, hogy már beállt az egyensúly, mindenhol homogén volt, mindenhol egyforma nyomás, hőmérséklet, egyéb koncentráció uralkodott, és ettől a részecskék mozgása véletlenszerűen eltért. Ugye mondtam, hogy van némi valószínűség annak, hogy minden részecske bemegy abba a sarokba. Nem kell ennyire durva például gondolni, mondjuk, hogy arra felre kétszer annyi részecske lesz, mint erre. Akkor egyik helyen nagyobb lesz a nyomás, másik helyen kisebb. De elég egy kisebb különbség, és már föllép egy ilyen különbözőt a tér különböző tartományai között, és akkor megint van némi gradiens, némi különbség az egyik helyen levő hőmérséklet, meg a másik helyen levő között, nyomások, koncentrációk között, megint megindulhatnak a kiegyenlítődési folyamatok. Ez úgy lehet elképzelni, hogy az entrópia elérte a maximumot, de utána spontán visszajött egy kicsit, aztán megint elkezd nőni. Ez a spontán fluktuáció. Erre megvannak a matematikai módszerek kiszámítani ennek a valószínűségét. Nyilván minél nagyobb térfogatban és minél nagyobb időben történnek az ilyen fluktuációk, annál kevésbé valószínűleg, vagy sem csökken a valószínűség a méretekkel. Hát akkor a legnagyobb valószínűség annak van, hogy egy pici kis tartományban egy kis rend lesz. De hát az hamar elmosódik. Nagyon kicsi valószínűsége annak, hogy egy viszonylag nagyobb tartományban ilyen különbségek fennálljanak. Aztán amikor ezt kitalálták, akkor körülnéztek, látták a naprendszert, meg körülöttünk azt, amit mi galaxisnak hívunk, pontosan annak egy részét, és látszott, hogy azon belül nincs termodinamikai egyensúly. Vannak hideg felhők, gázfelhők, meg vannak meleg csillagok, meg ilyenek. Hát akkor körülbelül ekkora tartományban fennáll ez a különbség. Számoljanak a valószínűséget, nagyon pici. De ha a világ végtelen ideig létezik, akkor a végtelen kicsi, nem végtelen, nagyon pici, de még véges valószínűségű események is megvalósulhatnak. A világ sokáig unatkozott, aztán egyszer csak úgy megrázta magát, és létrejött egy ilyen állapot, és most éppen megy vissza az alapállapotba, az egyensúlyba. Éppen most ezt látjuk. Nyilván az ember megpróbálja elképzelni, milyen is lehetett az, amikor a világ megrázta magát, és akkor a külön váltat a meleg tégla, a hideg téglától, meg a politikusok nem is emlegedik, hogy mi válik külön, meg egyebek, és a anyagok szétváltak, a elrendeződőket, vagy ugye, ahogy szokták mondani, az összetört pohár összeáll egész pohárra, és kevesebb, kisebb entrópiai állapotban megy át. Ezt nehéz elképzelni, de volt egy ilyen részfolyamat. Kérdés az, hogy miért kellett ehhez ilyen marha nagy tartomány? Nem lett volna elég az Úristennek, vagy a véletlennek azt mondjuk a naprendszertrendbe rakja, és akkor azon belül már létrejön valamilyen furcsa objektum, mint az ember, aki körülnéz, és azt mondja, hogy a fenét, milyen jól sikerült. Minek körülötte ez az egész nagy világ? Ilyen óriási nagy tartomány, amiben rend van. Hát rend, ami szerint, hogy nem a homogén, rendezetlen állapot. És hát milyen szerencsénk, hogy most éppen ez itt megy fölfelé, és egy ilyen nagy tartomány. Mi lenne a valószínűbb állapot? A valószínűbb az lenne, hogy körülöttünk itt van egy kis rend, és azon kívül ott van a nagy rendetlenség. Mi az a rendetlenség? A homogén massza, ami termodinamikai egyensúlyi állapotban van. Na, mindjárt előrészletesen beviszélek, mit is jelent ez a termodinamikai egyensúly, és mit csinál a termodinamikai egyensúlyban levő anyag sugároz. Milyen sugárzás van, amiről a múltkor beszéltünk, a Planck-féle görbének megfelelő hőmérsékleti sugárzás bocsátja ki. Tehát azt várnánk, hogy jó, hát közel látunk magunkhoz csillagokat, vagy rendezett dolgokat, és azon túl pedig ott van a nagy homogén massza, és onnan érkezik a hőmérsékleti sugárzás. És tényleg ezt tapasztaltuk, hát 1964-ben, vagy a múlt héten megbeszéltük, felfedezték, hogy az űrből messziről érkezik a hőmérsékleti sugárzás. Felfedeztük a hőhalált. Csak hogy a fénysebesség véges volt, hogyha messzire nézünk, akkor a múltba is nézünk. Az a sugárzás, amit mi látunk, az nem most van itt körülöttünk, hanem egy korábban levő állapotnak a vízfénye. És azt mutatják a számítások, meg a mérések, hogy ez egy 13 milliárd évvel, vagy majdnem 14 milliárd évvel ezelőtti állapotnak a vízfénye. És nem az a helyzet, hogy most itt van egy rendezett tartomány, és azon túl ott van a rendetlenség, hanem most mindenhol rendezett, és annak idején mindenhol rendezetlen volt. Nyilván azt nem tudom megmondani, hogy tőlünk 50 milliárd fényévre most mi van. Arról nem is beszélve, hogy a relativitás elméletben nem magától érthető, de azt kérdezni, mi az, hogy most. Speciál egy nagyon szimmetrikus világegyetemben van értelme erről beszélni, de még 50 milliárd fényévről még nem ért ide a fény, tehát nem tudom, hogy mi van ott. Feltételezhetem a kozmológia alapján, ugyanolyan állapotok vannak, mint itt, tehát ott is vannak csillagok, meg galaxisok, meg előadótermek, de az, hogy amit mi látunk hajdani hőmérsékleti sugárzást, az annak idején mindenhol egyenletesen betöltött az univerzumot, erre elég jó kísérleti bizonyítékok vannak. Tehát a hőhalál az nem lesz, hanem volt. Azzal egyszer már tényleg megtörtént, és akkor most viszont azt kell megbeszélni, hogy akkor vajon hogy támad fel a világ a hőhalálból. Az előbb félig viccesen mondtam, hogy voltak olyan, hogyha a Boltzmannnak igaza volt, és a termodinamikai egyensúlyból eltértünk, aztán visszamentünk, akkor voltak olyan folyamatok, vagy olyan állapotai a világnak, amikor éppen külön vált a hideg a melegtől, amikor a rendezetlenségből összeállt a rend. Na, de hát éppen ezt hívják a világegyetem fejlődésének, amikor az ős gázból csillagok és bolygók alakultak ki. Ez a folyamat a rendezettségnek a növekedését jelenti, az entrópia elleni küzdelem. 1940-ben Schrödinger írt egy könyvet azzal a címmel, hogy mi az élet. És zseniális módon megjósolta azt, hogy például az élethez szükséges információ egy aperiodikus kristályban van kodolva, tehát akkor még nem tudták, hogy a DNS az, de szóra bejött, amit mondott. Konkrétan nem tudtam megmondani, melyik kémiai vegyület, de hogy milyen elven van kodolva az információ, azt igen. Csomó ilyesmivel foglalkozott benne, és ott említette ezt, hogy az élet az tulajdonképpen negentrópiás folyamat, tehát a negatív entrópiát szereti, az helyileg rendeződik az anyag. Az élet az nincs termodinamikai egyensúlyban. A halál jelenti a termodinamikai egyensúlyhoz való visszatérést, amikor az életfolyamatok megállnak, és az élő lény szépen szétoszlik és asszimilálódik a környezetéhez. Az anyagi különbségek, és a többi hőmérséklet különbségek megszűnnek. Az élet az helyek fenntartja a kis entrópiájú állapotot, a rendezettséget. Ilyen értelemben tulajdonképpen az ember körülnéz, akkor azt látja, hogy az egész világegyetemben is ez történik. A világegyetemben nem hogy a rendezetlenség nő, hanem a rend nő. Korábban homogén plazma uralkodott, most meg itt vannak a csillagok, galaxisok, stb. Rend van. Hogy fér ez össze ez a globális rend és a rendnek a globális növekedése a lokális folyamatoknak a rendezetlenség irányába meneterével. Tehát akkor a kérdés egyrészt az, hogy mi történt a világban, hogy most nem vagyunk a hőhalál állapotában, másrészt, hogy a helyi folyamatok meg a globális folyamatok miért mennek ellenkező irányba. Erre az egészre a hagyományos fizikának, vagy a hagyományos kozmológiának a keretén belül nem lehetett válaszolni. Amikor az volt még a világ kép, hogy a világ statikus, egyforma is eljár, évmilyen eljár kerekén, még egy kerékfokán igazítni kell, addig ezen nem volt válasz. Se úgy, hogy valamikor elkezdődött, akkor nyilván romlik. Se úgy, hogy örök idők óta létezik, mert akkor még nincs egyensúlyban. Ugye ez a valamikor szépen és jó elkezdte a világot és egyre romlik, ez nagyon sok népnek a mitológiája benne van. Hajdan volt az aranykor, akkor minden nagyon klapol, a nők szépek voltak, a férfiak nagyjársak, a fegyverek ragyogtak, aztán most meg minden rostás, és öregszünk meg egyebek. És a mai embereknek már a erkölcse meg a harci ereje sem olyan, mint a régiek, ez nagyon sok mitológiában benne van. A hajdani aranykor, amiből azóta folyamatosan romlik a világ. Nyilván a aranykor állapotában kellett akkor a világnak keletkeznie, és onnan adik. De a kísérleti bizonyítékok azt mutatják, hogy nem. Hajdan volt a nagy romlás, a minden egyforma volt, aminek a vízfényét látjuk, és ebből valahogy létrejött a rend. És ennek az egésznek a kulcsa a nagybombos kozmológia. Azt, hogy a világegyetem nem statikus, hanem tágul. Ennek segítségével lehet megérteni egyrészt azt, hogy a helyi folyamatok hogy mennek szembe a globális folyamatokkal, vagy csak globális folyamatok hogy mennek szembe a helyekkel, másrészt pedig annak a részleteit is, hogy a hajdan volt hőhalálból, hogy ébredt föl a világ, hogy tudtunk feltámadni belőle. Megpróbálok egy kicsit bemászni ennek a részleteibe, és ehhez megnézzük, mit is kell érteni ezen a termodinamikai egyensúlyon.
Annyit majd megkérlek, hogy a vetített fóliák is elérhető mostantól kezdve. Ez most egy fejlesztés, a NKL főoldalán található linket.
Tepi azt mondja, hogy a vetített fóliák is elérhetők mostantól kezdve. A NKL főoldalán található linkről. Ez azt jelenti, hogy most fölveszed, amit idegezek. Aha, jó. Oké. Okay. No tehát, mehet. Jó, nézzük,
mennyi.
Ez az. Ez a hőmérséklet és sugárzáshoz kell visszatérnünk, és a termodinamika egyensúly fogalmához. Egy látszólag furcsa kérdéssel kezdjük, hogy miért pont fotonokból áll a hősugárzás. Múltkor már beszéltünk róla, hogy egy üregben kialakul az elektromágneses sugárzás, ami egyensúlyban van az üreg falával, és olyan hőmérséklet üresz, kialakul benne a Planck-görbe. Úgy is felfoghatjuk, hogy fotonokból áll, fotongáz. Akkor az a kérdés, hogy miért pont fotongáz? Miért nem neutrinokból, elektronokból vagy protonokból álló részecske gáz van ott abban az üregben? Jó? Tehát miért pont elektromágneses sugárzás, a hősugárzás? Mi tünteti ki a fotonokat? Ezt próbáljuk először megbeszélni, hogy alakul ki ott az egyensúly az üregfalon meg az üregben levő sugárzás között, ebből aztán messze menő következtetéseket lehet levonni. Hát a válasz először is az, hogy fotont könnyű csinálni. Az ember így csinál, akkor itt már egy csomó foton keletkezik, ugye fölmelegszik a kezem, hősugárzás bocsát ki. Elektron gyártani azt nehezebb, hogyha itt csinálok, akkor egyszerűen letépem a kezemre néhány elektronot, és aztán teszik rá, új elektronok létrehozásához sok energia kell. Mert pontosabb válasz az, hogy ha melegebb van, akkor nem csak fotonok lesznek, akkor mást is lehet csinálni. Termodinamikának a Murphy törvénye azt mondja, hogy ami energetikailag lehetséges, az meg is valósul. De mint minden törvényhez, ez is van egy végrehajtási utasítás, ami azt mondja, hogy ha van-e rá elég idő. És majd látni fogjuk, hogy ez lesz a kritikus, mint minden törvényhez a végrehajtási utasítás. Mit mond a termodinamika? Hogy az energetikai viszonyoknak a tudománya egyensúlyokról, koncentrációkra, meg ilyesmikről beszél, és a megvalósulás mechanizmusát az pedig a statisztikus fizika írja le. Tehát, hogy a sok pici részecskének az együttes mozgásából, kölcsönhatásából, hogy lesznek ilyen makroszkopikus paraméterek és makroszkopikus folyamatok, mint például a víznek a megfagyása. A termodinamika nagyon sokáig csak a termodinamika egyensúly állapotával, vagy az ilyen egyensúlyban levő rendszerekkel foglalkozott, igazából termosztatikának kéne hívni, csak hát már hagyománytiszteletből termodinamikának hívjuk, mert olyan régen kezdtek igazából a dinamikai folyamatokat, tehát a változásokkal foglalkozni. A termodinamika egyensúly az nagy számú egyedi folyamatnak az eredője, amikor két rendszer egyensúlyban van, tehát egyik hideg tégla meg a hideg kő egymás mellett, akkor van mindenféle kölcsönhatások mennek. Az egyes részecskék oda-vissza ütköznek, energiát adnak át, stb. Történik ott mindenféle. De ennek a nagyszámú egyedi folyamatnak az eredője az, hogy beáll valami egyensúly. Mi a jellemző a hőmérséklet, hogy az átlagos energia, minden értelme átlagos, egy részecskére, vagy pontosabban egy szabadsági fokra jutó átlagos energiát jelenti. Ha egy részecske mozog a térben, akkor az energiát úgy tudjuk fölírni, hogy tömeg per kettőször sebesség négyzet. A sebesség négyzet pedig fölbontható az x, az y és a z irányú mozgások sebességének a négyzetére. Az azt mondjuk, hogy három tagnak az összegeként kapjuk az energiáját. És egy-egy ilyen szabadsági fukra, ennek a három szabadsági fukra jutó energiát kell összeszámolgatni. Miért van itt ez a Boltzmann állandó? Általában a fizikai állandók azért lépnek itt föl, mert amikor kitalálták a képleteket, meg a mértékegységeket, akkor nem tudták, hogy ugyanarról beszélnek. Amikor a tér meg az idő mérésére bevezették a métert meg a szekundumot, akkor nem tudták, hogy van egy univerzális kapcsolat köztük, amit a fénysebesség fejez ki. Nyilván ugyanazzal a mennyiséggel mérték volna a távolságot, mint az időt, és akkor nem kéne megtanulnunk, hogy mennyi a C, mert akkor az egy lenne. Ugyanígy, amikor a sebessége fogalmát vezették, akkor nem tudták, hogy az energia. Ezért ez még van, és a kettő között egy átszámítási tényező kell, ez a Boltzmann állandó. Most egy-egy részecskének az energiájára nem a termodinamika a illetékes, hanem az adott részecskékkel foglalkozó tudomány mondja meg, hogy mennyi lehet ennek az energiája. Legegyszerűbb esetben a szabad részecskéket nézzük, repül az űrben egy M-tömegű részecske. Akkor a relativitás elmélet megmondja, hogy mi a kapcsolat az energiája és az impulzusa a lendületek között. Erre lerajzolom a lendületet, egy impulzusát, erre pedig az energiát, akkor az a zöld görbe, ez a hiperbola mondja meg, hogy mennyi az ő energiája. Látszik, hogyha nulla az impulzusa, akkor is van neki ez a nevezetes E egyenlő MC négyzet, nyugalmi energia, akkor is van neki energiája, hogyha nem mozog. Most ha csak itt közelítjük ezen a környéken, akkor itt egy parabolát lehet illeszteni, és annak a parabolának a képe az, amit a köznapi életben mindenki tanult, hogy M-szer V négyzet, kettő. A V négyzet az onnan van. Ez egy relativitás, a pontképletet megmondja ennek a görbének a képletét. Látszik, hogy két tartomány különíthető el. Ez a nem relativisztikus tartomány, amikor az energia az MC négyzet plusz egy kicsi. És itt vagyunk a hagyományos esetben, amikor focilabdát rúgdosunk kis sebességgel a fénysebességhez képest. Akkor ezt el is hanyagolhatjuk, hogy van neki MC négyzet energia, mert úgyis csak a különbségek számítanak. Amikor viszont nagyon gyorsan mozognak a részecskék, akkor ezek a hiperbolák besimulnak ebbe az egyenes görbébe. Az egyenes görbébe, ahol azt mondjuk az energia arányos az impulzusra. A különböző tömegű részecskéknek más-más MC négyzetről indul a hiperbolája, de ugyanoda fog besimulni. A nagyon gyors részecskéknél már kutya mindegy, hogy mennyi volt a nyugalmi tömegük, hiszen az összenergiája az úgyis jóval nagyobb. És akkor mindegyik besimul ebbe a görbébe, ez az ultrarelativisztikus eset. Most kétféle részecske van. Az egyik, aminek ez az MC négyzet értéke nem nulla, azoknak valahol itt megérkezik a görbe ide. És a másik, aminél pedig exaktul nulla, ott akkor ez a görbe, ez maga a piros görbe. Tehát tetszőlegesen picin értéknél is még rajta vagyunk ezen a piros görben, ezen az egyenesen, ezek a nulla tömegű részecskék. Ugye, hogyha a C-t egynek vennénk, a fénysebességet egynek vennénk, akkor nagyon egyszerre le lehet írni, akkor ennek a zöld görbének ez a képet, hogy az L négyzet, az M négyzet plusz a P négyzet, és ez ugye láthatóan nagyobb, mint a M négyzet, tehát fölötte vagyunk. A fotonnál nulla nyugalmi tömegű részecskének pedig az E egyenlő a P-vel, vagy ha C-t beírjuk, akkor ott van ez a CZP. Tehát alulról a korlát az csak a nulla, tetszőlegesen kicsi energiánál is van foton. Egy elektront, hogyha semmiből akarunk csinálni, akkor legalább ennyi energiát koncentrálunk el, hát meg hogy még mozgatni is akarjuk, akkor egy kicsit többet. Tehát minimum MC négyzet energia kell. Most láttuk, hogy az energia átszámítható hőmérséklet, az K-szor T, tehát föl lehet írni ezt a képletet, hogy ha a K-szor T kisebb, mint MC négyzet, akkor nem lehet M tömegű részecskét csinálni egy tipikus fotonnal. Mondjuk egy tipikus fotonnak van K-szor T energiája, akkor az nem tud elektront gyártani. Van még egy technikai bonyodalom, ugye egy darab elektront magában nem lehet csinálni. Miért? Mert az elektromos töltést is kell venni valahonnan. Tehát egy elektront meg egy antielektront kell együtt gyártanunk. Az már azt jelenti, hogy pont kétszer ennyi energia kell, hogy legalább mind a kettőnek a nyugalmi energiát fedezzük. Hát ez csak egy szorzó tényező. Vannak olyan részecskék, amiknek nincs töltése, tehát azt magába is lehetne gyártani, hogyha menne. Akkor is ez az igaz, hogy legalább ennyi energia kell hozzá. A fotonnál viszont jóval kisebb, tehát tetszőlegesen kis energiák is elérhetők. Na most honnan tudjuk, hogy ez tényleg ilyen görbe? Hogy nem az történik, hogy itt nagyon pici résznél bekanyarodik, és ott a hiperbolának ez a csücske. Hát ha valaki mondjuk ilyen embertömegnyi elektronokkal játszadoz, nagyon óriások, akkor azoknak a mi elektronjaink nagyon picik, és az ő görbéjük azok jóval följebb lennének, és hát a miénkat, hát már Istenem, ott lenne a görbe alján egy kicsit elkanyarodik. Nyilván mi sem tudjuk exakt pontossággal, hogy a fotonnak nulla a tömege, tehát hogy itt nem kanyarodik egy picit be, szóval nem a nullához érkezik. Nagyon pontos kísérleti korlátok vannak, de nyilván nem nulla, mert a kísérletek mindig véges pontossággal. Nem közvetlenül mérleggel mérik a fotonokat. Annak idején, amikor Einstein meg Bohr vitatkoztak a kvantumelmélet alapkérdésén, akkor voltak ilyen gondolatkísérletek. Vegyünk egy dobozt, akasszuk fel egy rúzs erőmérőre, tegyünk bele egy fotont és mérjük meg, stb. Hát nyilván ezt közvetlenül nem lehet megcsinálni. Közvetettebb, bonyolultabb kísérletek vannak, egyebek között kozmológiai vörösletúzásra hivatkozó kísérletek, amik elég nagy pontossággal azt mondják, hogy a fotonnak nulla tömege. De ez nem magától értetődő, de vannak olyan másik részecskék, amikre szintén azt gondolták sokáig, hogy nulla. Aztán kiderült, hogy van neki kicsi, de véges valami tömege. Például a neutrinoknak az elektron tömegét el kell osztani 16 ezerrel, és akkor itt van, ahol az ő görbéjük itt elkunkorodik. Tehát van neki véges, de nem nulla nyugalmi tömege. Azt kell még tudni, hogy a nulla nyugalmi tömegű részecskék azok fénysebességgel szaladnak, aminek meg véges, tehát nem nulla, az viszont mindig lassabb a fénysebesség. Gyorsan lehet tetszőlegesen megközelíteni, hogy el nem érheti a fénysebességet. Na most, mi történik? Tehát, hogyha tegyük fel, hogy a fotonok meg exaktul nulla tömege, akkor tetszőlegesen kis energiájú fotont lehet csinálni. Most a fotonoknak az energiája az a frekvenciájukkal arányos, egyenlő hátszorú, mondta Planck, és ezért, hogyha kis energia van, akkor kis energia fotonok, azok nagy, kis frekvenciájú, az nagy hullámok szülnek. Ha egy-egy részecskét alig-alig mozgatok, akkor nagy hullámhosszú sugárzást fogok kapni. Az adott hőmérsékleten az anyagban a részecskék mozognak, ütköznek, valamennyi energiájuk van, és ennek megfelelő energiájú sugárzást bocsátanak ki. Az üreg fala kibocsátja a sugárzást, aztán elnyeli, és viszont adott energiájú részecskéket kibocsát. Úgy akkor áll be az egyensúly, hogyha az üreg falában levő részecskéknek a mozgási energiája megegyezik egy átlagos fotonnak a mozgási energiával. Nyilván itt átlagokról van szó, tehát vannak lassabban rezgő atomok, meg kisebb frekvenciájú fotonok, meg nagyobbak, átlagosan ennek meg kell egyeznie. Ennek a részleteit ezt a statisztikus fizikában kidolgozták. Tehát akkor azt mondhatjuk ennek alapján, hogy a tetszőlegesen kis hőmérsékletű rendszer is képes fotonokat kibocsátani, és beállhat az egyensúly. Hát ahhoz, hogy méricskelni tudjunk, ahhoz elektronvoltban érdemes mérni minden energiát. Hogyha fogunk egy kondenzátort, és rákapcsolunk 1 voltnyi feszültséget, akkor az egyik lemezről elindul az elektron, a negatív töltés, és a pozitív lemez vonza, egyre gyorsabban mozog, és akkor beütközik a másikba, akkor valamekkora mozgási energiája van. Hát hogyha pont 1 voltot kapcsoltunk rá, akkor így hívjuk az elektronnak a mozgási energiát egy elektronvoltnak. Hogyha ezt az egyenlő K-szor T képlettel átszámítjuk hőmérsékletre, akkor ez 11.000 Kelvin foknak felel meg 1 volt. Tehát hogy kell mondani, hogyha az elektronok mozognak egy 11.000 fokos gázban, akkor átlagosan annyi energiájuk van, mint hogyha 1 volt potenciál különbségen fölgyorsultak volna. Hát ez jó nehéz a hőmérséklet, tipikusan kisebb energia kell. A kémiai folyamatokban 10 elektron voltok, a szerves kémiaiban pedig 100 elektron voltnyi energiákkal szoktunk játszani, tehát ekkora különbségek vannak egy-egy atomnak az elektron felvének az átrendeződésében, 10 vagy 100 elektron voltok a különbségek. Az egész elektron voltnyi, vagy néhány elektron voltnyi folyamatok, azok már elég durvák, azok már letépnek egy-egy elektront a rendszerről, tehát ezek kvázi ionizációs folyamatok. A hidrogénatom ionizálása az 13 elektron voltnyi energiával felel meg, az mit is jelent, az már 140.000 Kelvin lenne minden fotonnak annyi energiája, vagy átlagos annyi energiája, hogy ionizálja. Ez egy 140.000 fokon már nincs hidrogén gáz, mert a fotonok szétverik. De hát már jóval hamarabb ionizálódik. Miért? Mert nem arról van, hogy minden fotonnak pont egyforma az energiája, hanem vannak kisebb meg nagyobb energiájú fotonok, és már jóval alacsonyabb hőmérsékleten is vannak olyan nagy energiájú fotonok, amik már egy csomó atomot ionizálnak. Tehát ezt mind átlagosan kell elképzelni. Azt mondja az ember, hogy rendben van, számítsuk ki, mikor lesz annyi a hőmérséklet, ami egy elektronnak a keletéséhez kell, ehhez tudni kéne az elektronnak a tömegét. elektron tömege benne van a függvénytáblázatokban, de azt mondja, az egyenlő MC négyzettel át lehet számítani elektronvoltra. Hát 500 ezer, azaz fél millió elektronvoltot kapunk az elektronra, ő a legkönnyebb elektromosan töltött részecske. Ha behelyettesítem abban a másik képletben, hogy az energia hőmérséklete átszámítható, akkor 5 milliárd fokot kapunk. Hát az már jó sok. Itt már tök mindegy, hogy Celsiusban vagy Kelvinben számolunk. Az a 273, az már nem sokat számít. Igazából ugye mi kell? Elektron-pozitron párt kell kelteni a töltés megvonulás miatt, tehát az már 10 milliárd fok. Ez szerint az ember azt várja, hogy ha az üreget fölmelegítem 10 milliárd fokra, akkor itt már nem csak fotonok lesznek, hanem elektron-pozitron párok is. Az üreg fala majd nem csak fotonokat fog sugározni. Csak az a baj, hogy ekkor már rég nincs üreg. Mert az üreg fala atomokban áll, és azok már jóval hamarabb szétmennek. Tehát ez így eddig nagyon logikusan hangzott, de sajnos nem igaz. Mi az, hogy atom? Az atom az elemi részecskék kötött állapota. Mit jelent a kötött állapot? Hát ugye lehet rajzolgatni ilyen potenciál gödröket. Jön egy golyó, ez most teljesen klasszikus mechanika, jön egy golyó, beesik egy gödörbe, akkor surrozás most nincs, felgyorsul, így gyorsan mozog, aztán kijön, és elveszíti a potenciális energiát, így gyorsan mozgott, itt meg ugyanolyan sebességgel mozog, mint kint volt. Mi történik akkor, hogy amikor itt benn van éppen a gödörben, akkor elveszünk tőle némi energiát, akkor már nem lesznek elég energia, hogy kimásszon a gödörből. És akkor itt marad, szalad innen oda, de itt a fölmászik, és itt elveszti az energiát, megáll és visszamegy, és oda szaladgál. Hát ilyet mindenki látott, mint a pattogó labda. Alsó-felső állapot között szalad, aztán visszafordul, megy a másik irányba. Ezt hívják kötött állapotnak. Na most, mivel lehet jellemezni? Ugye ezt egy ilyen potenciál gödröt, egy ilyen potenciál függvénnyel megadunk. Megmondjuk neki, hogy mennyi energia hiányzik, az adott energia részecskének mennyi energia hiányzik ahhoz, hogy kimásszon a gödörből. Hát ez a delta, elszívjuk kötési energiának. Amikor itt a gödrön belül vagyunk egy adott helyen, akkor meg lehet mondani, ez az energiakülönbség, ez micsoda? Ez itt a potenciális energia, ez pedig a mozgási energiája, ennyi az összenergia. Az összenergia állandó, a potenciális energiához volt különbség, az a mozgási. Nyilván itt ennél a pontnál, ahol a két görbe metszi egymásat, a mozgási energia nulla, ott a részecske megáll és visszafordul. Ott mozog a leggyorsabban, ahol a legmélyebb a potenciál gödör, mert ennyi mozgási energia, aztán egyre csökken. Oda gyorsul, vissza. Hogy lehet felbontani egy ilyen kötést? Úgyhogy az itt szaladgáló részecskének adunk külső energiát, például egy fotonnal adunk neki energiát, és akkor hirtelen összesen annyi energia lesz már, hogy megkapja ezt az energiakülönbséget, vagy esetleg még többet, és akkor már kimehet és elszaladhat. Aki hallotta a Quantum-Fantom csapdája című örökbecsű gyerekdarabot, amelyben elektron gyerekek menekülnek a vasatom lakótelepről, mert nem ismerik fel, hogy melyik vasatomban laknak, mert mindegyik annyira egyforma. Szóval ott van ilyen, hogy valaki beesett egy potenciál gödörbe, és hát meg kell lőni a fotonpuskával, és akkor utána fizában kiugrik és elszalad. Na tehát ez az ionizációs folyamat, az elektronnak adunk energiát, és kijön a kötött állapot. Hát ez az az energia a hidrogénatomnál, ami 13,6 elektron volt. Ez sokkal-sokkal kisebb, mint az az 500 ezer elektron volt, ami a nyugalmi energiára. Tehát amikor olyan meleg van, hogy egy átlagos fotonnak 13,6 elektron volt az energiára, tehát mondja 140 ezer fok, az még jóval kisebb annál az 5 milliárdnál, ami ahhoz kell, hogy elektronokat keltsük. Most az üregnek a fala az nyilván kicsit bonyolultabb, mint a hidrogénatom, de ott is ilyen kémiai jellegű erők tartják össze az üreg falát. Ekkora vagy ennél kisebb energiával szét lehet bontani. Hogyha egy-egy szabadsági fokra ezt a tizenvalahány elektronvoltot összpontosítjuk, akkor már az atomok is szétesnek. Ennél kisebb energián már szétesnek a szilárd testet összetartó kötések. Hát először megolvad, aztán elpárolog, és utána, ha még tovább melegítjük, akkor már az atomok is szétesnek, és az üregnek az is elveszítjük. Az a bizonyos üreg, amit itt rajzolgattam, az nincs. 5 milliárd fokon már biztosan nem létezik az üreg. Nagyon tudnának örülni a tokamakkal magfúziót kísérletezgető fizikusok, hogyha több millió fokot kibíró szilárdanyag lenne, betennék a plazmát, aztán csuhaj. Hát ehelyett mindenféle ravaszkodás kell, mágnessen meg egyebekkel, hogy ne jöjjön ki a forró plazmat, tehát most még vákumot is fenn kell tartani. Tehát ez a játék, hogy van a szilárdanyag, és van a saját hősugárzása, ez fotonokkal működik, más részecskékkel is működne, de addigra már rég nincs szilárd anyag. Hanem akkor mi van helyett, hogyha elkezdem melegíteni az anyagot? Megszűnik az a kettősség, hogy külön az üreg és külön a fotongáz. Nagyon meleg, mert nem az történik, hogy a fotongáz mellé még megjelenik az elektrongáz is, hanem már maga az atomokból álló fal is szétesik elemi részecskékre, és megszűnik a különbség, hogy ez itt az üreg, ez itt a sugárzása, hanem az üreg az alkotóanyag is szétesik részecskékre, a sugárzásban viszont a fotonok mellett megjelennek másféle részecskék is. És végül egy ilyen egységes plazma lesz, amiben már nem lehet azt mondani, hogy ez itt az anyag, az meg a sugárzása, mindenféle elemi részecske jelen van, és átalakulhatnak egymásba. Tehát nincs különálló anyag és hősugárzás, hanem nagy hőmérsékleten a sokféle elemi részecske áll termodinamikai egyensúlyba. És ez a részecske plazma, a hajdani univerzumban ez az állapot állt fenn az első 500 000 évben. Ennek volt vége akkor, amikor beszéltük, amikor a hősugárzás lecsatolódott, amikor elérkeztünk odáig, hogy a hőmérséklet olyan alacsonyá vált, hogy már létrejöhettek az atomok, és az atomok átlátszóak. Akkor külön váltak az atomok, és külön vált a sugárzás, és ettől fogva a lényegében külön játssza a maga történetét. Az előtt viszont ez az egységes részecske plazma volt jelen. Természetesen az ördög itt is a részletekben lakik. Ennek a történetét is sok fázisra kell bontanunk, és ezen múlik az, amiről most szó lesz, hogy is támadtunk fel a hőhalálra. Valahol, amikor a világ kicsi volt, és sűrű, és gyorsan, nagy energiájú, akkor ilyen állapot volt várható. Most mit kell érteni ezen a termodinamikai egyensúlyon? Sok elemi, véletlenszerű folyamatnak a stacionális eredője, ezt jelenti a termodinamikai egyensúly. Tehát számít az, hogy sok. Néhány folyamatból, néhány részecske ütközéséből nem lesz egyensúly. Véletlenszerű. Amikor belerúgtam a focilabdákba, akkor jó nagy energiája van minden atomnak, mindegyiknek párhuzamos a sebesség, és arra repülnek. Ezt nem keverendő össze, amikor itt szaladgálnak össze-vissza az atomok egyik erre, másik arra. Mert makroszkopikusan rendezett mozgás, az nem véletlenszerű. Azt nem tekinthető, nem számítanunk, hogy mennyi a focilabda a hőmérsékletre. Tehát azt a mozgási energiát nem lehet átszámítani a hőmérsékletre. És stacionális eredő az azt jelenti, hogy amikor már beálltak a folyamatok, akkor a globális makroszkopikus jellemzők nem fognak változni. Mi kell ehhez? Ugye például a gázatomok ütközésénél. Ütközött két gázatom, visszapattantak, mint a golyók, mennek tovább. Ez is érdekes különben, hogy akkor nem számít az, hogy a gázatomok maguk is összetett objektumok, hogy van benne atom, meg elektronok. Milyen megveszik, hogy miért? Ki lehet számítani a mechanika törvényei alapján, hogy ilyen sebességgel ütköznek, stb. A visszaverődőknek milyen sebességük van, vagy milyenek lehetnek. Megváltozik az, hogy melyiknek mennyi a sebessége. Az az érdekes viszont, hogy egy ilyen egyensúlyrendszerben, például itt adott hőmérsékletű gázban, az, hogy hány részecskének van vérsebessége, az ugyanaz marad. Az, hogy melyiknek, az megváltozik. Az ütközés előtt mondjuk ennek volt vérsebessége, ez visszapattan más sebességgel megy, ez más sebességgel, de mondjuk az ütközés után ennek lesz vérsebessége. Nyilván a részletek bonyolultabbak, de létezik egy olyan eloszlás, ami ilyen értelemben állandó. Ezt Maxwell és Boltzmann számolták ki a 1870-es években. Ez az eloszlás függvény a következőt akarja mondani. Erre a sebesség van lerajzolva. Megmondom, hogy mondjuk az ilyen meg ilyen sebesség közötti részecskének mennyi a száma. Hát a görbe magassága megmondja, hogy mennyi. Pontosabban ugye kis elemi téglalapokat kell rajzolgatni a görbe alatt. Azzal arányos az, hogy a részecskének hányad részének van annyi sebessége. Ez egy olyan eloszlás függvény, lehetne nyilván másféléket is rajzolgatni, és ilyen dupla csúcsosokat, stb. Ez egy olyan, ami nem változik az időben. Hogyha ilyen eloszlással rakok be részecskéket a gázba, akkor az ütközési folyamatok során az, hogy melyik milyen sebességgel mozog, az megváltozik, de az eloszlás függvény nem, mert az egyik helyébe lép a másik. Amikor a színészek szerepet cserélnek, de mindig van éppen egy ügyeletes bohóc. Tehát valami ilyesmi történt. Ezt le lehet vezetni pontosan abból a képletből, amit Boltzmann írt föl, hogy cserélnek a részecskék energiát, impulzust az ütközések során, és hogy melyik az az eloszlás függvény, ami nem változik, ezt ebből le lehet vezetni. Ez egy ismert, klasszikus képlet, nem kell hozzá se relativitás elmélet, se kvantum elmélet. És akkor azt mondjuk, hogy egy ilyen egyensúlyban levő gázban ez az eloszlás. Egy paramétere van ennek, a hőmérséklet. Nagyobb hőmérsékleten a görbe hasonló, csak máshol van a csúcsa. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál odébb húzódik a csúcs. Mi kell ahhoz, hogy ez tényleg megtörténjen? Ugye sok részecske kell. tehát hogy sokan ütköznek, és hogy az egyedi reakció lépések azok nagy valószínűséggel megtörténjenek. Klasszikus golyóknál, ugye ez a probléma nem lép fel, ez a második probléma, ha billiárd golyók ütköznek, akkor visszapattannak. Az elemi részecskék azok nem csak részecskék, hanem hullámok is, a hullámokkal megtörténhet az, hogy áthaladnak egymáson, anélkül, hogy reakcióba lépnének. Tehát külön még figyelembe kell lenni azt, hogy jó, hogy helyezkednek el, hogy létrejöhetnek az ütközések, de hogyha egyszer ütköztek, akkor történik-e valami, vagy pedig minden marad a régiben. Ennek a valószínűségét pedig honnan, ezt meg a részecske fizikából kell kiszámolni, vagy kimérni, hogy bizonyos típusú részecskéknek bizonyos reakciói milyen valószínűséggel történnek meg. Tipikusan az a helyzet, hogy minél nagyobb az energia, annál nagyobb a valószínűsége a reakciónak, de vannak bonyodalmak, de ez sem egy magától érthető görbével írható le, hogy az egyedi reakcióknak mi a valószínűsége. Hát akkor rögtön meg tudjuk mondani, hogy mikor nincs egyensúly, hogyha az anyag nem sűrű, hanem ritka, illetve hogyha a reakció valószínűség kicsi. Mivel lehet jellemezni ezt a valószínűséget? Hát ez egyrészt függ a reakció fajtájától, attól, hogy milyen kölcsönhatást szabja meg ott a reakciót. Hát klasszikusan miért ütközés, hát ott a golyók összemennek. Tudjuk, hogy a elemi részecskék világában érkeztünk a világ alapszintjéhez, és a négy alapvető kölcsönhatás, ami reményeink szerint igazából egy, de azon még dolgozunk. Tehát a négy alapvető kölcsönhatás a gravitáció, az elektromágnesség, az erős és a gyenge részecske kölcsönhatások. Ezek valamelyiket szabja meg az egyes folyamatokat. Attól is függ, ezekre mindegyikre jellemző egy csatolási állandó, ami mondja, hogy milyen erős ez a folyamat, és függ a részecskék energiájától. Meg hát a környezettől, meg ilyesmitől. Ugye ezt mindenki ismeri ezt a példát, hogy próbálj feltekerni valamit. A neutrinók azok elemi részecskék, amik közönséges körülmények között nem nagyon óhajtanak reakcióba lépni. Tehát például, hogyha 100 millió fényév vastagságú földrétegen átengedünk egy neutrinó sugarat, akkor minden második neutrinó elnyerődik. Ezt a kísérletet érthető okból eddig nem hajtották végre, mert 100 millió fényév vastagságú földtöltést az kicsit nehéz lenne összehordani. De vannak olyan körülmények a világban, például a szupernova robbanásnál, a szupernova magjában, olyan sűrű vannak elhelyezkedve az atommagok, jóval sűrűbben, mint a közönséges anyagban. Másrészt olyan nagy energiájúak maguk a neutrinók is, hogy ez az átlagos úthossz az 100 méter. Tehát az úthossz, ami alatt a fele elnyerődik az objektumoknak, az nem 100 millió fényév, hanem 100 méter. Tehát a csillag belsejében már elnyerődnek. Tehát ez nagyon függ a reakció fajtájától, meg az energiájától. Mivel jellemezzük? Hát az ugyan szabad úthosszal, ami azt mondja, hogy két ütközés között mennyi utat tesz meg egy részecske. Jönnek itt a levegő molekulák, ütköznek egymással, össze-vissza cikáznak, és ki lehet számítani, hogy mennyi az átlagos, ilyen egyenes vonalban megtett út, mielőtt egy újabb ütközés megtörténik. Most, hogy ezt meg a részecske sebességét is figyelembe veszünk, akkor meg tudjuk mondani, hogy átlagosan mennyi idő telik el a kettő között. Tehát ez a repülési idő, szabad repülési idő, ez pedig akkor a szabad úthozból, a sebességből számítható ki. Amikor azt mondja az ember, hogy mikor alakulhat ki a termodinamikai egyensúly, hogyha a vizsgált rendszernek a mérete sokkal nagyobb, mint a szabad úthoz, tehát míg a rendszerhez bejárja a részecske, addig sokat ütközik. És hogyha a rendszer élettartalma sokkal nagyobb, mint az átlagos repülési idő. Tehát amíg a rendszer fennáll, az alatt az egyes objektumok sokat ütköznek, akkor a sok ütközés beállítja az egyensúlyt. Most ezek a paraméterek, hogy mekkora a szabad úthoz és mekkora a repülési idő, ez függ attól, hogy mi az adott kölcsönhatás és mik az energiák. A rendszer mérete, tehát meg adva van. Nézzük néhány érdekes példát erre. Hát itt van ez a bizonyos üreg. Az üregben jön itt a fotongáz. Itt a sugárzás elindul innen, és a foton megy odáig, elnyelődik a túloldalon. Szerintem megint kisugárzódik, és így tovább. A szabad úthoz most megegyezik a üreg méretével. Hát az üreg belsejében nem nyelődik el, falnál meg elnyelődik. De itt most akkor nem azért marad benne a rendszerben a foton mindig, mert olyan marha megy a rendszer, hanem mert a fal nem engedi kimenni. Tehát továbbra is benn marad a foton. Nyilván az adott üregben ez a repülési idő ez nagyon pici, az üreg meg ekkora, ebben kialakul az egyensúly. Nézzük a csillag belsejét. A csillag belsejében keletkezik például a magfúzió során egy gamma foton, az ott elindul. Még ugye Én azt hadd jegyezem meg, hogy az egyes fotonokon nincs egy címke, vagy egy dökcédő, vagy én vagyok, vagy Józsi nevű foton, és most keletkeztem, és frissen repülök. Nem egyediek ilyen értelme az elemi részecskéket. Nem lehet azt mondani, hogy elnyelődik a foton, aztán újból ugyanaz a foton kisugárzódik. Tehát ilyen nincs. Nem lehet őket egyedileg követni. Ennek ellenére lehet ilyen rajzolgatni, hogy keletkezett egy foton, elnyelődött. Aztán itt gerjesztődött ugye az atom, amivel elnyelte, akkor az később kibocsát egy foton, valamilyen másik irányban. Itt lehet rajzolgatni, össze-vissza cikázik ugye az objektum. A kibocsátásnak az iránya az nincs kapcsolatban az megérkezőnek az irányával, tehát ilyen Brown mozgást, véletlenszerűen bolyongást végez a foton. Ki lehet számítani ezt a úthozt? Ez benne a csillagbelsejében milliméter vagy még annál is kisebb. Kijebb már egy kicsit több, de a csillagnak meg millió kilométeres a mérete. Tehát nagyon sokat fogod cikázni, sok lépést tesz meg, amíg kijön. Egy-egy lépés a fénysebességgel történik, de mivel sokat tekereg, a számítások szerint kb. 1 millió év alatt ér ki a nap belsejéből a foton a felszínre. Ami durván azt jelenti, hogy 1 millió fényév van ott feltekerve. Mindig az ember csodálkozik, hogy fél el egy sejtjében egy méter hosszú DNS. Hát jól össze van tekerve. Ugyanígy a nap közepétől a felszínéig a távolság az csak 3-4 millió kilométer, és mégis fényútban föl van ott tekerve 1 millió fényév. Ha az a foton mesélni tudna, mire kiér, hát itt már sok minden történt vele. És nyilván egy ilyen körülmények között beáll az egyensúly. Tehát sok ütközés és sokáig tart az elemi lépésekhez képest a folyamat. Viszont, amikor ez a foton kiér a nap felszínére, és itt röpül, akkor a nap felszínéről 8 perc alatt itt van a Földön, közben nem ütközik, és ha a Földbe éppen nem ütközne bele, akkor menne tovább. Kint a szabad világűrben a karakterisztikus hossz, tehát a szabad repülési hossz, a 100 millió vagy milliárd fényévekben mérhető. És ennek megfelelően a repülési idő is olyan. Itt nincs egyensúly. Amikor a foton megérkezik ide a Földre, akkor már nincs egyensúly. Ezt ugye mivel lehet jellemezni? A Plangerben felel meg a frekvencia szerinti eloszlásnak. Itt mi történik? Ez megmondja, hogy adott frekvencia tartományban mennyi energia van. Térfogat egységenként ezt hozzá kell tenni, ez nagyon fontos. Tehát a Plancker-görbe az egységnyi térfogatban levő energia eloszlását mutatja. Amikor jönnek a fotonok és szétterjednek, akkor ugyanazok a fotonok sokkal nagyobb térfogatot töltenek be, hiszen a nap felszínéről 1/N-tel nagyobb területet fognak kitölteni. És akkor ez történik, hogy amikor a görbének ugyanott van a csúcsa, adott frekvenciánál, tehát a napnak a sugárzása például nem véletlenül rajzoltam zölddel, a nap a zöld, tehát a zöldben van a csúcs, ugyanitt lesz, csak a görbe sokkal laposabb, mert adott térfogatettségben sokkal kevesebb energia jut. Ez már nem egyensúlyi görbe, ez már nem a Planck görbe. Múltkor beszéltünk arról, hogy a Planck görbe alatti terület, az a Stefan Boltzmann törvény szerint a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, az összenergiája a sugárzásnak térfogatettségenként. Ez alatt a görbe alatt sokkal kisebb a terület, mint ez alatt, hogy hát jóval laposabbra kéne rajzolni, csak nem fért el. És ez egy másik hőmérsékletnek felel meg, egy kisebb hőmérsékletnek. A kisebb hőmérsékletnél viszont nem ugyanott lenne a Huplinak a csúcsa. Mi történik, hogyha itt közben egy szilárd testet teszek ide például a Földet, és az elnyeli ezt a sugárzást, ami nem termikus, akkor ez feldolgozza, processzálja, és utána újból kisugározza, kialakul a hőmérséklete, mennyi lesz. Napfelszíne 6000 fok volt, de itt a Földnek csak 300 Kelvin a hőmérséklete. És az ennek megfelelő sugárzást bocsátaná ki, és az egy olyan görbének fel meg, aminek ugyanannyi a területe, ennek ugyanannyi az alatta levő terület, csak máshol van a csúcsa. Ennek a csúcsa már a 300 Kelvinnek megfelelően való az infravörösben van. Tehát a napnak láthatóban van a görbéjének a csúcsa. Ez a folyamat, ez nem termikus, ez most nem egyensúly jellegű, lehet egyensúlyba hozni, termalizálni, hogyha elnyelhetjük egy szilárd testet. No, tehát vannak olyan folyamatok, amikor termikus egyensúly vannak, amikor nem. Például, amikor a szabad űrben röpül szal szét a fény, akkor az nem termikus folyamat. Sűrű plazmában nagy hőmérsékleten tehát kialakul az egyensúly, kik között? Hát mindenki, aki ott van és hajlandó részt venni a folyamatban. Amikor nagy energiájú fotonok elhangásznak, akkor azok képesek a párkeltés folyamatával részecske-antirészecske párokat kelteni, hogyha egy-egy fotonnak az energiája elegendő egy adott részecskének a nyugalmi tömegének a fedezésére. Tehát például elektron-pozitron párt mindazon fotonok képesek kelteni, amelyeknek az energiája kétszer MC négyzetnél nagyobb. Viszont ahogy a világegyetem tágul, a hőmérséklet eltolódik, csökken. A világegyetem tágulásával megváltozik az, hogy éppen mi az aktuális hőmérséklet. Ebből két dolog következik. Egyrészt magának az egyensúlynak a paramétere is változnak, hiszen már beszéltünk a termodinamika egyensúlynak, a jellemzője a hőmérséklet, az az egyetlen paraméter szerint. Az is, hogy éppen mi az egyensúly, az is változik. Másrészt a hőmérséklet csökkenésével előfordul majd, hogy a fotonok bizonyos típusú részecskéket már nem képesek kelteni. Ez lesz a kritikus dolog, emiatt lesz feltámadás a hőhalálban. Azért még egy kicsit mászunk el a részletekbe, hogy a termodinamika az kerettörvény, megmondja, hogy minek kell lenni, mint az alkotmány. Hát ez az ideális állapot. Hogy mi történik meg igazából lényegesen, hát azt meg apró folyamatoknak a törvényei, mondják meg speciálisan a statisztikus fizika, annak is a kvantumos változata. Az elemi lépéseket az elemi részecskéknek a kölcsönhatása és átalakulása jelentik. Megint csak a Murphy-törvény, minden, ami lehetséges, az megtörténik. Bizonyos valószínűséggel természetesen. Mi az, ami nem lehetséges, ami a megvonadási törvényeket sérti? Nem lehet semmiből energiát csinálni, illetve gyorsan vissza kell fizetni, hogyha éppen nem figyeltek oda. Akkor lehet kölcsönkérni energiát. De töltéseket például nem lehet a semmibe se kölcsönkérni. Kétféle megmaradási tétel van. Az egyik, arról már beszéltünk a múlt, hogy a világ nagy szimmetria törvényeiből következnek bizonyos megmaradási törvények, az energia, impulzus, perdület, stb. Megmaradása. Másrészt vannak ilyen töltés jellegű tulajdonságai az objektumoknak, mint elektromos töltés, és ezen alapul mondom, barion töltés, lepton töltés, hipertöltés, ritkaság, stb. Néhány ilyen típusú tulajdonság. Ezek nem folytonos értéket vesznek, ugye energia az mindenféle lehetne. Ezeket tipikusan úgy kell ezeket a töltéseket érteni, hogy elemi egységnek a egész számú többszörösei. És ilyen ütközési átalakulási folyamatok során ezeknek a töltéseknek meg kell maradniuk. Illetve van, amelyik nem marad meg bizonyos folyamatokban, mert ugye erről is lesz szó. Hát például nem történhet olyan folyamat, hogy jön egy foton, és elektront küld ki magából, aztán megy tovább a foton. Honnan megy az elektromos töltést, ami az elektronnak van? Ez megsérteni az elektromos töltést megmaradását, ilyen folyamat nincs. Na most az egyes folyamatoknak a valószínűségét azt mondja, ami nem sérti a megmaradási törvényeket, az végbe megy. De milyen valószínűséggel azt a részecske fizikának ekkora böhöm nagy képletei mondják meg. És mindenféle nagy számítógépes eljárásokkal számolgatják ki, hogy adott energián ilyen típus részecskék milyen valószínűséggel, milyen folyamatokban vesznek részt. De vannak képletek, csak nehéz velük számolni. Milyen jellegű elemi lépések lehetnek? Hát lehetnek rugalmas és rugalmatlan ütközések. Rugalmas ütközésnél az történik, hogy két objektum találkozik, és ugyanazok mennek tovább, esetleg más energiával, vagy más impulzussal. Hagyományosan rugalmasnak azt az ütközést hívjuk, ahol az energia megmaradt. Itt most, hát hova tehetnénk el az energiát? Hát annál, hogy megmarad. Úgy változhatnak a dolgok, hogy más típusú részecskék mennek tovább. A proton meg elektron találkozik, és mondjuk egy neutron meg egy neutrinon megy tovább, az összenergia megmaradt az impulzus, töltések, meg minden, csak megváltozott az egyes részecskének a fajtája. Milyen rugalmatlannak, milyen hülye elnevezés, de most mit csináljuk, így fordították angolból, milyen rugalmatlannak az olyan folyamatokat hívják, hogy ketten ütköznek, és kimegy 50 ezer részecske. Elég nagy energiánál, akkor már egy csomó másik részecske is keletkezhet. Aztán lehetnek bomlások. Volt egy neutron, a neutron három felé tud bomlani, egy proton, egy elektron, meg egy antineutron, de hiányzik még egy kalap a neutron fölé. Három részecskére bomlik. Na most jön egy ilyen ökölszava, hogy meddig bomlik a részecskek, amíg lehet. Meddig lehet. Az adott megmaradási tételek szabják meg, hogy hova bomolhat. Hát például egy negatív pion el tud bomlani egy negatív műonra, kibocsát mindenféle más könnyebb részecskéket. A műon az tovább bomlik elektronra, stb., de a fekete Péter miatt az elektronnál maradt a kártya, mi a kártya, a töltés. Nála könnyebb elektromosan töltött részecske nincs, ő azt már nem tudja hová adni, ezért kénytelen fennmaradni, ezért az elektron stabil. egy módon tud megszabadulni, hogyha egy antifekete Péterrel találkozik, akkor azok a kártyák megsemmisülnek, és akkor ők szét tudnak sugározni, de magában ő az elektron így tovább bombolni nem tud. Milyen jellegű folyamatok vannak itt például? Jön egy proton, és kibocsát egy fotont, és megy tovább. Ezek a nyilak, ezek azt szimbolizálják, hogy az impulzusa megváltozott. Más irányba megy tovább, kirúgott magából egy fotont, és a kettőnek az összimpulzusa megegyezett ezzel. Ennek az ellentetje például az, hogy elnyel egy fotont, egy elektromosan töltött részecske. Akkor a párkeltés az, amiről már beszéltünk, hogy jön egy foton, és kelt egy részecske, antirészecske párt, akkor már a töltés megmaradására sincs gond, mert a kettőnek a töltései ellentétesek egymással. Ennek a folyamatnak a fordítottja az, amikor egy részecske és egy antirészecske találkozik, és fotonnál alakul. A fotonnak mindenféle kvantumszáma nulla. Tehát a töltése, meg a barion töltése, meg mindenféle ilyenek, az olyan részecske, antirészecskével találkozik, akkor fotonnál tudnak alakulni. Most lehet kombinálni, hát ilyen rajzokat lehet rajzolni, nézzük, mi történt itt. Volt egy, ment egy proton, és kibocsátott magából egy fotont, ugye ezt úgy képzeljük, hogy volt egy atommag, és annak itt volt egy atommag, és eltaszította magától, bekanyarodott emiatt a foton, és közben kibocsátott egy foton, de jó nagy energiájú foton volt, az ketté vált elektronra meg pozitronra, innen hiányzik egy vonal, ez a elektron találkozott egy antielektronnal, és ezzel újabb fotont hoztak létre, az viszont egy kvark-antikvark párrá alakult, ami aztán későbbi további folyamatokban vesz részt. Ez a másik pozitron pedig elkanyarodott és kibocsátott egy olyan fotont. Lehet tovább rajzolgatni az ábrákat. A részecske fizikában vannak képletek, ezt Feynman találta ki, hogy egy ilyen szemléletesen lerajzolt képlet, vagy ábrához, vagy egy ilyen folyamathoz, az ember hosszú matematikával ki tudja számítani a valószínűségét. Tehát a gráf, a grafikon lefordítható képletekre, és azt meg ki lehet számítani, és megmondja, hogy ha adott energiájuk a bejövő részecskék, ilyen volt az impulzusok, olyan volt a töltésük, stb., akkor milyennek a folyamatnak a valószínűsége. Az egészet úgy is el lehet képzelni, hogy egy ilyen reakcióhálózat van, hogy a sok különböző részecske típus valahogy ilyen folyamatokkal osztja el egymás között az energiát. Itt ennek a folyamatnak az elején az energia a protonnál volt, a végén már az elektron, meg a pozitron, meg a mit tudom én, milyen részecskék is jutottak milyen energiához. Az ember lerajzolgatja a különböző típusú részecskéket, és azok között oda-vissza mennek az ilyen energia átadási csatornák, mint ilyen csőhálózat lenne. És egyensúlyban az történik, hogy az egyes csövekben oda-vissza ugyanannyi energia megy. Tehát tipikusan mindegyik tartályban ugyanannyi marad, majd mindjárt azt mondom kicsit másképpen is. Tehát az oda-vissza menő folyamatok kiegyenlítik egymást. Itt is ez van, hogy a levegőnek abból a tartományából molekulák jutnak át ide meg vissza, de hogy ide közé tenném a falat és megszámolnám, akkor ugyanannyi megy át arra mindenre, mert különben az egyik oldalon fölnövekednének, és itt nagyobb lenne a nyomás. Nagyobb lenne az energia. Ez a részletes egyensúlynak az elve, hogy minden részfolyamat kiegyenlíti egymást, és ekkor van pontosan egyensúly. Ez legcélszerűbb úgy elképzelni, hogy most egy harmadik irányba, ide ezek tartályoknak felelne. Tehát egy-egy részecskének megfelel egy tartály, és akkor a közlekedő edényekkel modellezzük az ilyen folyamatokat. Közlekedő edények között csövek vannak, és mozognak a részecskék, mennek át ide-oda, de mi történt? Hát ha beállt az egyensúly, akkor mindegyikben ugyanolyan magasan van a szint. Folyadék szintje. Az most ugye az energiának felel meg. Mindegyik edényben van, és köztük hiába van nyitva a csatorna, nem történik meg az, hogy egyikben átszivattyúzódik az összfolyadék a másikba. Mert közlekedő edényeknek van az egyensúly. Ez a paraméter a közlekedő edényeknél van a víz magassága, az tömegnyomást nyomást akar jelenteni. Ez is egy ilyen intenzív paraméter, ami kiegyenlítődik. Nem lehet átkérni azt a 5 hektopaszkát a másik tartályba, ott marad, egy egyensúly van egyforma magasan. Az egyensúlyra az a jellemző, hogy meg lehet mondani azt, hogy mennyi van az egyes részecskékből. És erre Boltzmannnak van egy képlete. A különböző típusú részecskék koncentrációját ez a képlet mondja meg. Lényeg az, hogy exponenciális típusú. Ide kell írni mondjuk az energiájukat, ide pedig a hőmérsékletet. Ez a nevezetes Boltzmann elosztás. Ugye az előbb már volt szó, kétféle ilyen egyensúlyi görbét rajzolgattam. Az egyik a Planck görbe volt, ami a fotonoknak az energia, ennek a frekvencia szerinti elosztásról szólt. A másik a Maxwell-Boltzmann elosztás, ami a különböző sebességű részecskéket mondta. Itt most arról van szó, hogy különböző tömegű részecskék adott hőmérsékletű ilyen forró részecske plazmában milyen koncentrációban vannak részt. ugye mi számít? Számít a hőmérséklet, és ez viszont, hogy mekkora egyes részecskéknek a tömege, az meg a részecske fizikából ismert. Nézzük néhány példát megint csak. Mondjuk van kétféle részecske, M2 meg M1, és az M2 az nagyobb. Hogyha a hőmérséklet olyan, hogy a K-szort, én mind a kettőnél, az M1 C-négyzetnél, M2 C-négyzetnél sokkal kisebb, akkor ez az exponenciális görbe, ez nagyon gyorsan így lecseng. Hát ugye az exponenciális elvileg sosem megy le a nullába, de itt már gyakorlatilag nagyon picike. Ez azt jelenti, hogy ha ilyen kicsi a hőmérséklet, akkor egyszerűen nincs annyi foton, nincsenek a fotonoknak energia, nincs olyan, amelyiknek lenne elég energia az M1 C-négyzet, az M2 C-négyzet tömegű részecskék keltésére, gyakorlatilag nincsenek jelen ilyen M1 és M2 tömegű részecskék. Ha növelem a hőmérsékletet, és mondjuk itt a kettő között, az M1 C-négyzetnél nagyobb, M2 C-négyzetnél kisebb a K-szorti hőmérséklet, akkor ez a görbe így megy. Az egyik típusú részecskéből már számottevő van, a másikból meg gyakorlatilag mégsem ennyi. Ilyenkor a hőmérsékleti sugárzás például elektron-pozitron párokat már tud kelteni, proton-antiproton párokat még nem. Ki lehet számítani, hogy mekkora ilyenkor a hőmérséklet. Mi van akkor a hőmérséklet még nagyobb, már mondjuk az M2 C-négyzet nagyságrendjében esik, akkor ebből is van, abból is van, de az egyikből számottevően több, mint a másikból, mert így húzódik a görbe. Kettőnek az arányát abból a képletből ki lehet számítani, az egyik per a másik, az a tömegkülönbségektől függ, itt a tömegkülönbség szer C-négyzet jön per a K-szor T. És mi van, amikor nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy már mind a kettőnek a nyugalmi energiájának jóval nagyobb a hőmérséklet, ez is egy exponenciális görbe, de csak az óbodai temetőn túl ér le a nullába. Jó, tehát arra van az óbodai temető. Tehát jó lassan cseng le, és akkor gyakorlatilag itt vízszintesnek tekinthető, tehát a kétféle részecskéből nagyjából ugyanannyi van. Ez mind ugyanannak az általános képletnek a speciális esete, attól függ, hogy mennyi a hőmérséklet, meg tudjuk mondani az egyensúlyi plazmában, milyen arányban vannak jelen az egyes részecskék. Most ebben az egészben az a szép, az egész egyensúlyi termodinamikában, hogy a részletek nem érdekesek. Nem érdekesek, hogy milyen folyamatok zajlanak, hogy melyik részecske megy ott a közlekedőnékből egyikből a másikba, és most hányan szaladnak időre. Az egyensúlyt magát azt ki lehet számítani, hogy nagyon egyszerű és nagyon általános képletek segítségével. A részletek nem érdekesek, beállt az egyensúly. Most erre az energián kívül van egy másik nagyon érdekes dolog, a pénz. A pénz az a termodinamika legjobb modellje. A pénz folyamatok innen oda megy, cserélődik, stb. Ez pont a hőenergiának megfelelő. Az ember ül, anélkül, hogy valamit is átadna, mégiscsak tudok pénzt átutalni a másikba, stb. Pénz ide folyik, oda folyik. Én véletlenül mindig azokon a helyeken vagyok, ahol. Kicsi, stb. Szóval a pénzzel az ilyesmiket jól lehet modellezni. Vannak ilyen típusú görbék, hogy van ahol sok van kevesebb. Jó, erről később majd még lesz szó. Nyilván ott is kellenek, mint a termodinamikai egyensúlyhoz, kellenek elemi reakciók. Ha az embernek megtiltják, hogy pénzt utaljon át, akkor nyilván nem tud kialakulni semmiféle egyensúly, meg maga az egyensúly fogalma és értelmetlen akkor, mert akkor nincsenek ide oda menő folyamatok. Ezt is már próbálkoztak vele, ez sem állt be. Jó, tehát ha az elemi lépések ritkák, vagy hogyha nagyon ritkán élnek, ugye Polinéziában minden szigeten ül egy ember, mindenkinek a kezébe egy kókuszdió, de hát évekig tartanak, amíg dobálom, és a kókuszdió éppen arra megy, hogy átcsúszik a másik szigetre, nagyon kicsi a reakcióknak a valószínűsége, nem fog kialakulni a kókuszdió piacnak az egyensúlya ilyen módon, amíg föl nem találják a gyors tutajokat, vagy nem tudom, a hajtógépeket. Szóval a termodinamikai egyensúly nem magától értetődő, hanem kell hozzá sok pici folyamat. Még egyszer, magának az egyensúlynak a jellemzése, ha egyszer azt mondjuk, hogy megvan az egyensúly, az nagyon egyszerű. Ami viszont izgalmas, amikor éppen nincs egyensúly, akkor mit csinál egyszer? Akkor tart az egyensúly, arra felmennek a folyamatok. Ez viszont rettentően függ, itt számítanak a részletek. Maga az egyensúly az egyértelmű, de az egyensúlyhoz vezető folyamatok azok nagyon függnek attól, hogy éppen milyen a vizsgált rendszer. Ez mondják, relaxáció az egyensúlyban. Amit kitérítettünk a rendszer, nincs az egyensúlyban, tart az egyensúly felé, de ennek a sebessége az, hogy milyen gyorsan és milyen részállapotokon keresztül megy az egyensúlyhoz, ez sok mindentől függ. A lényeg az, hogy beáll az egyensúly, ha van rá elég idő. Tehát magából a hőmérsékletből meg tudom mondani azt, hogy mi legyen az az egyensúlyi helyzet, amihez tartunk, de ha nincs rá elég idő, akkor nem fog beállni ez a súly. Az elemi folyamatokról már volt szó, szóval azoknak már egy karakterisztikus ideje. Tehát adott energián mennyit repül szabadon itt a részecske, ki tudom számítani, mennyi idő múlva történnek ezek az ütközések. Ha a rendszer nem él annyi ideig, mint egy ilyen karakterisztikus idő, akkor nyilván nem áll be az egyensúly. De más is történik, hogyha a rendszernek a makroszkopikus paraméterei gyorsabban változnak meg, mint az egyensúlyhoz vezető karakterisztikus idő, akkor nem tud beállni az egyensúly. Tehát kétféle eset van, amikor a körülmények lassan változnak, tehát például a hőmérséklet lassan változik, akkor az egyensúlyi fok, a rendszer fokozatosan átrendeződik. Valószínűleg már mondtam azt a példát, de most nemrég megint tapasztaltam. Az ember sétál a Dunaparton, és kíséri a szúnyogfelhő. Egy ilyen oszlop, és akkor jönnek velem. Megyek, akkor ugye a szúnyogok úgy össze-vissza mozognak, de átlagosan mindig én vagyok középen. Megyek odébb lassan, akkor így mindeniknek a mozgása megy, és jönnek velem. Hogyha én nagyon gyorsan szaladok, akkor kísérleteztem lehet vele csinálni, hogy átszalad az ember a szúnyog felhőn, le lehet hagyni. Az ő mozgásuk az adott karakterisztikus idő, hogy mondom, hogy én gyorsabban megváltoztatom a számukra kellemes egyensúlyi állapotot, hogy körülöttem nyüzsögnek, akkor ki tudok belőle szakadni. Ilyen folyamatok a atomfizikában is vannak. Így lehet elkezdeni, hogy az atommag körül így nyüzsögnek, mint a szúnyogok az elektronok. Ha az atommagok viszonylag lassan mozognak, például amikor egy molekula rezgésben jön így, atommagok egymáshoz képest ezeknek, a körülöttelevő elektron felhő követi. És ezért tekinthetem őket makroszkopikusan olyannak, mint hogy egy objektum lenne. Volt itt már szó arról, hogy az atomoknak az ütközésénél nem érdekes az, hogy milyen belső szerkezetük van, milliárd golyóknak tekinthető. Itt még az is számít, hogy ahhoz, hogy a belső szerkezetüket megpiszkáljam, ahhoz bizonyos energia kell. Hát egy elektront alapállapotból a következő állapotba fölvigyük, akkor valamennyi energia kell. Hogyha az ütközés energiája kisebb ennél, akkor az elektronokat nem tudom megpiszkálni. Akkor olyan, mintha egy merev golyó lenne. Ha nagyon nagy energiával összecsapom, akkor már elkezdenek gerjedni az elektronfelhők. Tessék üveggolyóval kísérletezni, bizonyos sebesség után már az üveggolyó belső szerkezete is izgalmassá válik a folyamatoknál. Azelőtt viszont ütköznek merev testekként. Tehát itt még ez is számít. De megjön, tessék erre a szúnyogfelhős például gondolni, a lassú folyamatoknál akkor az elektronfelhő követi az atommagokat. Vannak olyan reakciók, például meglövik az atommagot egy elemi részecskével, és aztán kilövik onnan, és külön elrepül az atommag. És ott maradt az elektronfelhő, és már nincs ki körül nyüzsögnie. Előbb-utóbb szétdiffundál, és ennek a folyamatnak a részleteit sikerült már követni. Most kísérleteznek olyasmi kell, hogy olyan gyors lézerimpulzusok, hogy meg a részleteit lehessen fényképezni. Tessék elképzelni, a tanácsadalom elektronfelhőt nézelődik, aztán szép lassan szétoszlik, ennek a részleteit próbálják most elkapni. Tehát amikor a körülmények lassan változnak, akkor az elemi folyamatok tudják követni, ez az olyan adiabatikus folyamat, lassú átrendeződés. Lassan kanyarodó buszban az emberek nem dőlnek egymásra, hanem mindenki kicsit jobban megfeszíti a lábát, és tud egyensúlyban maradni. Gyors változásoknál, amikor a körülményeknek a változásának a karakterisztikus ideje gyorsabb, mint az elemi folyamat, akkor kiesünk az egyensúlyból. Ez amikor kipüszkáltam a golyót, vagy elszaladtam a szúnyogfelhő elől. Ilyenek is előfordulhatnak. Itt most a világegyetemben miről van szó? A változást, azt a globális dinamika adja, a körülmények változását, a világegyetem tágulása miatt változó hőmérséklet és változó paraméterek adják, és a helyi folyamatok ezt lázasan próbálják követni. És van, amikor sikerül, van, amikor nem. Illetve van, amikor bizonyos folyamatok tudják követni, mások pedig nem. És emiatt előfordulhat az, hogy az egyszer volt egyensúlyból kiesik a rendszer. Ez a kritikus lépés, ezért tudunk feltámadni a hőhalálba. Mindjárt mutatok rá néhány példát kicsit részletesebben. Tehát a világegyetem tágulása az mindig átrendezi az egyensúlyt, megváltozik az, amihez hozzák, amihez relaxálódni kéne. Hogyha ez lassan változik, akkor a folyamatok követik. Ha gyorsan változik, akkor nem, és akkor az objektumok kiesnek az egyensúlyba. Ha pedig egyszer kiestek az egyensúlyba, akkor már sok minden történhet. Természetesen ezzel még az entrópia kérdésre nem válaszoltunk, de majd nem sokára arra is vissza fogunk térni. Mutatok néhány példát arra, hogy történhet ténylegesen ez a kiesés az egyensúlyból egy ilyen táguló univerzumban. Tehát a globális dinamika alapján ki lehet számítani, hogy a hőmérséklet milyen ütemben csökken, a tágulás geometriájában az, hogy a sűrűség ott csökken az ütemben. Na most nézzük néhány folyamatot. Az egyik eset például azt jelenti, hogy amikor a hőmérséklet leesik egy bizonyos kritikus érték alá, ugye kétszer MC4-et, az N-tömegű részecskék többet már nem keletkezhetnek. Ez olyan, mintha ebben a közlekedő edényes hálózatban elzárnánk az egyik csapot, vagy pedig egyirányúsítanánk ezt a csatornát. A fotonok már nem tudnak kelteni proton-antiproton párt, de a protonok-antiprotonok, ha még éppen találkoznak, azok tudnak kelteni fotont. Az egész egy kicsit bonyolultabb. Azt mondja az ember, hogy proton-antiproton azt csinál egy fotont. Annak az energiája akkor nagyobb, mint a kétszer MC négyzet. Akkor az miért nem csinál újból proton-antiproton? Belejátszik az, hogy a világegyetem tágul, akkor az egyes fotonoknak is csökken az energiája. Ugye erről már volt szó, hogy a hullámhosszuk együtt nő a világegyetemmel, akkor a frekvenciájuk csökken, energiájuk csökken, tehát durván elfáradnak. És azok, akik proton-antiproton reakcióból keletkeztek, később már nem képesek proton-antiproton párt kelteni. Tehát egyirányúvá válik, azt úgy lehet elkezdeni, mintha a közlekedő edények így mozdulnának el, hogy az egyik egy kicsit följebb van, mint a másik. Addig, ami jó magasan van mind a kettőben a szint, akkor tök mindegy, hogy az aljukon vannak ilyen apróságok, amikor már ide lement a energiaszint, akkor az egyikből átfolyik a másik, ebben nem maradt semmi, abban pedig marad. A protonok, antiprotonok megszűntek, és átment az energiát mondjuk fotonokká. Ezt így szokták lerajzolni, hogy másik ilyen jelzés ábrázolás, hogy a különböző lefelé múlik az idő ezen az ábrán életmenül, mint hogy ilyen energiafolyamok lennének, az egyes típusú részecskék által képviselt energiafolyamok, és amikor adott hőmérséklet lecsökken a rendszer, akkor a protonok által képviselt energia mind átfolyik, ugye az egyik edényből átfolyik az energia, csak ez a másik, ez vastagabbá válik. Később, amikor csökken a hőmérséklet, akkor már az elektronok meg a pozitronok is szétsugároznak, és ez is befolyik. Végül mi marad? Hát a legkönnyebb fajta elemi részecskék maradnak. Ezek szerint akkor a világban egy idő után csak fotonok vannak, akkor mi is fotonokból állunk. Valami nem stimmel. Tehát ezt még külön meg kell magyarázni, hogy egyáltalán miért maradtak még protonok meg elektronok a világban, amikor ez a játék azt mondaná, hogy ezek már mind rég kihaltak. Ez külön érdekes. Na hát, mi történik? A maradék részecskékkel. Ugye, akik találkoznak egymással, azok átalakulnak fotonokká. De amikor a világ tágul és ritkul, akkor még az is megtörténik, hogy hát az jó, hát egy proton, egy antiproton, de egyszer nem találkoznak, mert olyan ritka már a világ, hogy kicsi a valószínűsége, hogy éppen ők összejöjjenek. Most akkor megint két eset van, hogy egy-egy ilyen magányos objektum el tud bomlani, vagy nem. Például egy magányos neutron, az előbb lerajzoltam azt a földet, az elbomlik. 12 perc a karakterisztikus ideje, tehát egy neutron felhőből 12 perc múlva csak a fele annyi marad, aztán még néhány szó 12 perc múlva tovább felezünket, mert a neutron el tud bomlani protonra, elektronra, meg neutrinra. A proton nem tud elbomlani. Ugye arról már volt, hogy az elektron miért nem bomlik el. Ő a legkönnyebb töltött részecske. Ő nem tudja hova tenni az elektromos töltését. Ha találkozik antielektron, akkor igen, de ha nem találkozik, akkor kis nyúl, akkor ott marad nála a töltés. A protonnak is van egy ilyen töltése, ezt Wigner Jönő találta ki pont azért. Mert hogy kísérletileg tudjuk, hogy a proton stabil. Hát akkor biztos őnek is van egy ilyen Fekete Péter vagy Piros Péter kártyája, és akkor azt nem tudja hova tenni. Ezt hívják barion töltésnek, és az a barion töltéssel rendelkező részecskék közül a proton a legkönnyebb. Ezért amikor a nehezebbek lebomlott a proton, akkor a proton megmarad, ha csak nem találkozik egy antiprotonnal. Na most azért a helyzet egy kicsit bonyolultabb, mert ezt ugye 48-ban találta ki Wigner Jenő. A mostani elmélet szerint a barion töltés az nem exaktul megmarad. Ha sokáig megmarad, de az a kártya az végül valahogy elpárolog. Tehát egy idő után, 10-30-valahányadikon év alatt azért a proton is azt mondhatja, hogy nagyon bomlok tovább. De addig milyen állapotban van? Metastabil. Tehát ő most itt még gyűrközik, veszi a levegőt ahhoz, hogy na majd akkor tovább bomoljon, de most még létezik. Hát addig kell nekünk itt igyekezni, amíg még vannak bennünk protonok, erre még van 10-32-en évünk. Na most, itt van ez a bomlási folyamat például, hogy a neutron meg a neutron elbomlik, proton, elektronra megy a neutrinóval. Ennek a folyamatnak a dinamikáját, az a kölcsönhatás szabja meg, speciál gyenge kölcsönhatás, amiért a neutronnak a belső szerkezeti összetartó erők, stb. Ilyesmének a fizikából számolható ki. Ebből jön ki ez a bizonyos 12 perc. Most mikor történik ez a folyamat? Hát amikor a neutronok már nem azt játszák, hogy antineutronnal találkoznak és abban a fotonnál alakulnak, hanem már ott kószálnak magányosan. Ezt ki kell számítani a világegyetem tágulásának azt a korszakát, amikor ez a helyzet, hát ez kb. 3 perccel a nagy bomb után van. 3 percnél akkor már a neutronoknak el kéne bomlani. Mert akkor ők már nem tudnak keletkezni a fotonokból, a neutron-antineutron pár. De a neutronok csak 12 perc alatt bomlanak el, sőt, akkor elbomlik a felük, egy óra múlva még van belőlük. Ez mit jelent? Ez ugye olyan, mint amikor a dinoszauruszoknak elfelejtették megmondani, hogy ki kéne halni. Egy darab öreg dinoszaurusz sétálgat, és akkor mit tudom én, 2 millió évvel azután, hogy már a dinoszauruszok mind kihaltak, ő még ott van, mert nem tud róla, hogy mit kéne csinálni, mert ő neki lassúak a reflexei. Tehát a neutronok fennmaradhatnak bőven azután, amikor a hőmérséklet, az már a nekik megfelelő MC négyzetnek valami energia alatt van. Ezért ők ilyen kövületek, amik a korábbi korszakban részt vettek az egyensúlyba, és már nem kéne itt lenniük, csak még egyszer nem tudnak elbomlani. Aztán persze nyilván, amikor a világegyetem már idősebb lesz, mint 12 perc, akkor egy idő után már megtörténik ez az elbomlás is. Ez ahhoz hasonlít, mint a közönséges termodinamikában például a túlhűtés. Nem, mert vesz nagyon tiszta vizet, és szép lassan elkezdi hűteni, mert nem kompresszoros hűtőgéppel, ami összerázza, finoman hűtjük, akkor még mínusz 7 fokon is víz és nem jég, pedig ugye 0 fokon már át kellett volna alakulni, de az mi kéne? Hát például egy kis szemcsék, amikre lerakodik a jég, és akkor azok nőnek. Ha megkocogtatom, akkor pillanat alatt átalak. Egy ilyen lökés létrehoz olyan kis rendszereket, részrendszereket, jégkristályokat, ami aztán már pillanatszerűen át tudja alakítani. De túl lehet hűteni. Ez az egész, ez ehhez hasonlít ehhez a folyamat. Természetesen Italo Calvino ezt is megírta ez a kozmikomédiában, hogy a dinoszaurusz sétálgat a nagyvárosban, mert elfelejtett kihalni. Tehát bőven túl lehet élni a halálokat. Na most vannak olyan részecskék, amik teljesen túlélik, például a proton, azért, mert nem tudnak meghalni, mert nem tudják hova tenni a töltésüket. Ezek akkor már, hogy kell mondani, ilyen abszolút konzervált dinoszauruszok, akik nem is fognak elbomlani. Hát a protonok azok éppen most kísérlet és kérdés tárgya, hogy vajon nagyon-nagyon hosszú idő után elbomlanak-e. Az elektronok pillanatnyilag azt gondoljuk, hogy azok sose bomlanak el, tehát ők végképp őrzik a töltésüket. Most van egy nagyon speciális stabilizációs mechanizmus, ami pont a neutronnal kapcsolatos. A szabad neutron elbomolhat protonra, elektronra, meg neutrinóra elég lassan. Most akkor tessék elkezdeni, a világegyetemben volt az a korszak, amikor a neutronok részt vettek az egyensúlyba, akkor őket az egyensúly mondta meg, hogy mennyi van belőlük. Elkezdett az a korszak, amikor ez lezárult, most már ki kéne nekik halniuk. Ők szépen lassan, komótosan haldokolnak, de még mindig van belőlük. Már nem kellene. És közben végbe mehetnek olyan reakciók, amik kisebb energiák. Tehát már nem akkora az energia, hogy az MC négyzet energia már új neutronokat hozzon létre. De olyan a hőmérséklet még, hogy a, mondjuk a különböző elemi részecskék egymással kölcsönhatásba tudnak lépni, protonok és a neutronok tudnak találkozni és összeragadni deuteron atommaggá. Ez jóval kisebb energia, mint amennyi egy protonnak vagy egy neutronnak a létrehozásához kell. De hál' Istennek a neutronok a lassú kihalás miatt még ott vannak. A protonok meg az elektromos töltés megvonulása miatt. Ha most, amikor a neutron és a proton találkozik, akkor egy deuteronnál ragad össze, és közben energiát sugároz ki. Ezért világít a nap. De ez az energia viszont éppen annyira leviszi az összrendszernek a tömegét, mindjárt mutatom, hogy a neutron az magában nehezebb, mint a proton meg az elektron összesen, ezért képes egy ilyen folyamat, hogy az ő nyugalmi energiája pótolja a proton nyugalmi energiát, meg az elektron nyugalmi energiát, mind a kettőnek ad még egy kis mozgási energiát is, meg még annak a nyomvat neutronnak is ad egy kis energiát. Mert ez az egyenlőtlenség áll fenn. Most, ha egyszerűen a deuteron nem lenne más, mint egy neutron meg egy proton, akkor igaz lenne, hogy a deuteron tömege az nagyobb, mint 2 proton meg egy elektron tömeg. De nem igaz, mert közben kisugároz valamennyi energiát, és kisebb lesz, mint 2 proton meg egy elektron tömege. Ezért, hogyha a neutron becsapódott, bekötődött a deuteronba, ott már nem tud elbomlani, mert honnan vegye azt az energiát, azt egyszer már kidobták. Kívülről, hogyha megérkezik egy ilyen energia, akkor visszacsinálhatja azt a reakciót, a neutron különválik, aztán majd elbomlik. De ha benne van a deuteronban, akkor stabilizálódik. Tehát egy ilyen speciális stabilizációs mechanizmus, a neutron férhez megy a protonhoz, és utána ott abban az állapotban már úgy marad, akkor már nem tud elbomlani, már nem szabad neki azt megcsinálni, amit az előtt szabad volt. Ez a mechanizmus olyan objektumokat tud stabilizálni, amiknek termodinamikát nem kéne itt lenni. Az a képlet, ami azt mondta, hogy E ad minusz R per MC négyzet per K/T, aminek alapján mutattam, hogy melyik részecskéből mennyi van, az erre már nem érvényes. Ezeknek már rég nem kéne ott lenni, a hőmérséklet már jóval leesett, már annak az ábrának kéne itt lenni, lapozzunk oda vissza egy pillanatra. mert az ábra már ilyen. Hőmérséklet már úgy lecsökkent, hogy ezeknek már rég nem kéne lenni, és mégis vannak. Ezek már nem a termodinamikus egyensúly miatt vannak, ezek az objektumok kiestek az egyensúlyból, és most léteznek, pedig már rég nem kéne létezniük. Hát nagyon örülünk neki, hogy léteznek, de ez a folyamat kellett hozzá. Na nézzünk másféle furcsaságokat. Itt ez a ritkulás hűlés. Volt ez a folyamat korábban, amit megint mutattam, hogy mindig a neutronokat hozom példaként. Hát amikor még nagyon meleg volt, akkor neutron találkozhat egy neutrinóval, átalakul elektronná, protonná, és viszont. Ez egy olyan csatorna volt két különböző fajta között, amiben oda-vissza ment a folyamat, beállt az egyensúly. Most ennek a folyamatnak a reakciósebessége ez a hőmérséklettől függ. Meg amikor a hőmérséklet csökken, akkor egyszer csak elérkeznek odáig, hogy hiába találkoznak, egyszer nem megy végbe a folyamat. Azaz a csatorna elzáródik. Most a neutrinok azok nagyon speciális objektumok, ugye kis energián nagyon kevésbé agresszívek, egyszerűen nem vesznek részt a folyamatokban. Ez volt lényegében az egyetlen folyamat, amiben részt vettek. Adott hőmérséklet alatt már ez sem megy, ezért a neutrinok ott maradnak. Őnekik részt kéne, nekik is be kéne állni a termodinamikus játékba, de nem állnak be. Egyszerűen a neutrinok úgy maradnak. Ugyanezt játsza később a fény. A fotonok. A fotonoknak az utolsó, már jóval kisebb energia, az utolsó dobásuk az, hogy ionizálják az atomokat. Ugye itt még mekkora energiákról, vagy még millió elektronvoltos energiákról volt szó, amikor részecskéket keltettünk. Ez a részecske keltésnek a nagyságrendje. A kiló elektronvolt, tehát 1000 elektronvoltos nagyságrendeknél vannak a magfizikai folyamatok. Az elektronvoltnál vannak az elektronhéjbeli atomfizikai folyamatok. Tartjuk szerencsénknek azt, hogy ilyen szétválnak a különböző energetikai skálák, mert akkor lehet külön tanszékeket alapítani az egyes skálák tanulmányozására, külön kutatóintézeteket. Nem azért izgalmas lett volna, hogyha ezek összemosódnak, mert mi történne akkor? Hát, hogyha az elektronhéj folyamatok beleszólnának a magukba, akkor az alkimisták tudtak volna aranyat csinálni. Atom lánggal melegítem az anyagot, akkor ugye az néhány elektronvoltnyi anyag energiát ad az atomoknak, és közben az atomok átalakulnak. Hát ez másféle világ lett volna miénk. A miénkben is szétváltak ezek a különböző energiatartományok. No, tehát most akkor már jóval kisebb a hőmérséklet, akkor a fotonnak az utolsó dobása, hogy ionizálják, illetve gerjesztik az atomokat. Amikor már azt se tudják, akkor a fotonok elegánsan külön válnak, mint ahogy annak idején a neutrinok. Ez az, amikor a háttérsugárzás, ilyen maradványsugárzás alakul. Az, ami addig a fő katalizátora volt, az össze-vissza történő átmenő folyamatoknak, hogy a fotonok voltak ott a váltópénz, utána azok a fotonok most egyszerűen nem tudnak mit csinálni, ott maradnak, és a saját külön törvényeik szerint tágul és hűl a fotongáz. Most ugye fizikailag ugyanazt a teret tölti be, mint az atomok, ugye eddig is arra a különböző rendszerek, amiket itt ilyen közlekedő edényeket próbáltam rajzolgatni, azok fizikailag ugyanott vannak. Tehát azok az anyagok, azok keverednek, tehát mindenhol egyenletesen el vannak keverve, csak így szemletesen szétrajzoltuk őket egyik edénybe, másik edénybe. Itt is fizikailag ugyanazt a teret tölti be az atomos anyag, meg a fotongáz, meg a korábban ott maradt neutrinok, de egymástól teljesen függetlenek, mert nincs köztük kölcsönhatás. Ez kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor a pintyeknek, meg a tigriseknek a ökológusok megrajzolgatják a zónát, hogy a két tigris összeveszik a dominancia tartománya, hogy ez most az enyém, ez meg a tiéd. A pintyek is, de a tigris a pintyel nem veszik össze, pedig ugyanazt a fizikai teret birtokolják, és nem zavarják egymást. Valami ilyen értelemben akkor a különböző anyagfajták ugyanabban a térben szétválnak, és külön törvények szerint fognak tágulni. Na most mit is jelent? Ez például a különböző anyagoknak más a fajhője, hogy egyszerűbben fogalmazzam, ezért ugyanaz a tágulás másféle hőmérséklethez fog vezetni. A fotongáz az már a lehűlt 2,7 kelvinre. A neutrinogáz kicsit más törvény szerint hűl le, az 2 kelvines. Itt most ugyanabban a tartományban ott van a 2 kelvines neutrinogáz, meg a 2,7 kelvines fotongáz, plusz itt van ez a 300 kelvines atomos anyag. És ezek egymással lényegében nem lépnek kölcsön, tehát a vidáman betöltik ugyanazt a teret így együtt. Ez már rég nem a termodinamika egyensúly, mert a termodinamika egyensúlyban egyetlen paraméter jelenti az összes anyagfajtát, és azok együttesen ott vannak. Na van itt még egy folyamat, amikor túl gyors a tágulás, akkor egyszerűen az történik, hogy ritkul az anyag, és a részecskék hiába szeretnének annihilálódni, nem találják egymást. És vannak olyan objektumok, amik ezért maradtak fenn. A túl gyors tágulást csinálta például az infláció, amiről tavaly beszéltem, és majd még itt is lesz szó róla, amikor volt egy olyan korszak a világ, ezek hirtelen rettenetesen gyorsan, eszpenszerűen gyorsan tágult, akkor bizonyos objektumok, amik egyszerűen másféle módon nem tudnának megszűnni, mint hogy a saját antirészecskékkel találkoznak, azok annyira ritkák lettek, van olyan számítás, hogy általunk belátott jelenlegi világegyetemben egy darab mágneses monopólus van. Van neki egy antirészecskéje, csak mit tudom én, 10-valahány milliárd fényével odébb. Hát szaladgálhatnak még egy darabig, amíg megtalálják egymást és szétsugároznak. Ez én objektum, az fennmarad. Hát nem találja a párját, és akkor még ma is él, ha el nem bomlott. Hát ezek éppen olyanok, hogy el nem tudnak bomlani, ezért még megmaradnak. Ilyenkor ugye a repülés idejük az nagyobb, mint az univerzumnak az életkor. Mindezek a folyamatok, amiket itt mondtam, ezek abból következnek, hogy a világegyetem tágul, átrendeződik az, hogy mi az éppen aktuális egyensúly, és a folyamatok, amik relaxálnak az egyensúlyhoz, azok nem tudnak elég gyorsak lenni, és emiatt egy csomó különböző mechanizmussal olyan objektumok is fennmaradhatnak, amiknek termodinamikailag már nem kellene fennmaradni. Na most lehet még tovább töprengeni, hogy mi lesz később egy ilyen folyamatnak a vége. Hát a számítások azt mutatják, hogy előbb-utóbb, hogyha a világegyetem elég sokáig létezik, és a pillanatnyi tudásunk szerint végtelen sokáig fog létezni, akkor azért csak győz a termodinamika. Az a szanaszét kulszáló részecske pár meg fogja találni egymást, és szétsugároz. Az elektron megtalálja a pozitroniát, és szétsugároz, illetőleg hát ez ügyben folynak számítások, meg mindenféle modellek, és viták vannak, de lényeg az, hogy előbb-utóbb ez megtörténik nagy valószínűséggel. A protonokról most azt sejtjük, vagy legalábbis majdnem mindenki biztos benne, hogy előbb-utóbb azok el fognak bomlani. Úgy lehet elképzelni, mintha ezek a termodinamikai folyamatok egy ilyen nagy lejtő lezúduló vízeses elképeznének, és itt-ott vannak ilyen kis dudorok a hegyoldalban, és ott akkor abban a kis pocsolyában fennmarad egy darabig valami, aminek már rég le kellett volna esni, de ott ilyen metastabil állapotban még fenn van, és jó nagy energiája van. De előbb-utóbb elpárolog, vagy lefolyik, vagy beleesik egy kő, és kilocsan, szóval előbb-utóbb azért csak le fog folyni, és aminek le kell folyni, az le fog folyni. Ez az előbb-utóbb, ez a számítások szerint olyan 10^100-on évet jelent. Ugye eddig eltelt a világegyetemből 10^100 év, tehát még nagyon fiatal a világ. Amikor Arthur Clarke megírta a jövő körvonalait a 60-as években, akkor azzal fejezte be, hogy hát, ahogy akkor gondolták, hogy milyen lesz a világegyetem jövője, az utolsó fejezetben azt leírta, és nem tudni, hogy akkor lesznek-e értelmes lények, de ha lesznek, akkor biztos irigyelnek bennünket, mert mi még láttuk a világegyetemet fiatal korában. Teljesen igaza van az, hogy a világegyetem most 13,6 milliárd éves, az emberben öreg, de világegyetemben fiatal, mert most még például a protonoknak a nagy része megvan, még nagyon kevés bomlott el. A protonok bomlási idejéhez, vagy a fekete lyukak bomlási idejéhez, ami szintén ilyen 10/100 év, ahhoz képest még nagyon fiatal a világ, tehát egy csomó ilyen metastabil objektum jelen van. Ezzel a játékkal, amiről eddig szó volt, ezzel a világ kimászott a korábban meglevő egyensúlyi helyzetből. Most éppen nagyon messze vagyunk az egyensúlytól, és mindenféle izgalmas dolgok, folyamatok zajlanak le. Előbb-utóbb majd csak be fog következni a hőhalál, vagy pedig ugye annyira szétspiccel a világ, hogy már nem is lesz értelme beszélni hőről, meg termodinamikáról, meg egyensúlyról, mert már egyáltalán nem lesznek ütközések, és akkor nincs értelme az egyensúlyi folyamat, az egyensúlyi állapotnak a keresésének. És addigra, akkor már nyilván nem lesznek ilyen izgalmas dolgok a világban, mint csillagok, meg emberek. De közben van egy ilyen furcsa korszak, amikor az anyag egy része metastabil, gerjesztett állapotban maradt, és ebben az állapotban mindenféle furcsa reakciókra képes például a komplex anyagfajtákat alkotni. És akkor örülhetünk, hogy lehetünk ilyenkor, hát nyilván ilyenkor lehetünk, máskor nem. Termodinamikai egyensúlyban nincsenek emberek, meg nincsenek ilyen gondolkodó struktúrák, meg a minden homogén. Nyilván élet csak a nem egyensúlyi korszakokban lehet. Ez szerint tehát az történt, hogy feltámadtunk az egykor volt hőhalálból, mert az univerzum tágul. Ezek a részletesen elemzett folyamatok mind azt mutatták, hogy az univerzum tágul, változik a hőmérséklet, változik az aktuális egyensúlyi helyzet, és a világ szalad utána, és hogyha adiabatikus, akkor tud szaladni, ha nem, akkor lemarad, és létrejönnek a nem egyensúlyi állapotok. Ez azt jelenti, hogy különböző hőmérsékletek lehetnek, például a különböző anyagfajtaknak, és a másik pedig az az érdekesség, amiről majd még sokat fogunk beszélni, hogy szerveződés is lehetséges. Tehát megváltozik az, ami korábban volt, hogy mindenhol egyforma az anyag, Előfordult, hogy egyes részeken sűrűbb lesz, másik helyen ritkább. Az univerzum a kezdeti korszakban, a hőhalál korszakában mindenhol egyforma volt. Nagy pontossággal. 4000-es pontossággal. És később már előfordulhat, hogy egyik helyen a gravitáció összehúzza az anyagot, másik helyen ritkán hagyja. Tehát térbeli különbségek is. Most már nem lehet megkérdezni, mennyi az univerzum hőmérséklete, de hát a háttérsugárzásnak ennyi a napnak, annyi a földnek, amennyi. Különböző objektumoknak más hőmérséklete, megkezdődhet a szerveződés. És akkor ennek a részletei nyilván azért bonyolultak, mert akkor pont rókodnak helyről helyre másképp kell kiszámítani, anyagfajták helyi véletlenek. Ha két még egyszer lejátszanak az univerzum történetet, akkor másképp történne, mert a véletleneken múlik az, hogy két részecske éppen ütközött, és akkor ebből itt erre ment a gázfelhő, vagy arra ment. Ugyanint az evolúciót is kétszer lejátszanak, ugyanon kezdő feljétek, ha esetleg másfél élő lények alakulnának ki. Ez azt jelenti, hogy izgalmas és egyedi történetek lehetségesek egy ilyen nem egyensúlyi rendszerben. És ezen az alapon akkor elmesélhetjük az entrópia paradoxonnak a megoldását is. Ugye ez volt az, amit az elején mondtam, hogy Boltzmann mit gondolt, hogy a mínusz végtelentől létező világegyetemben az entrópia nőtt, és elérte a maximumot. És akkor ma itt vagyunk, és akkor az a jóslat, hogy minden egyforma, homogén és unalmas. Különben a műszer sokan olvasgatták, egy ideig a Scientific American-nek magyar kiadása is volt tudomány címen, abban volt egy ilyen érdekes fénykép, hogy hogy is néz ki a termodinamika egyensúly. Azt csinálták, hogy kemencében fölhevítettek cserépedényeket, és annyira melegítették, amíg szépen átvették a falnak hőmérséket, és lefényképezték, és mi látszik, nem látszik semmi. Tehát az edény meg a fal teljesen egyforma vörös sugárzás bocsát ki. Aztán lefényképezték lehűtve, és akkor látszik, hogy itt a cserép, ott a fal, stb. Különböző objektumok. Amikor egyforma hőmérsékletek voltak, akkor a sugárzásokat nem lehetett megkülönböztetni. Homogén volt az egész. Na, ilyen lenne a világ? Hát nem ilyen. Itt van az, amit Boltzmann kitalált, hogy egyszer már elértük az entrópia maximumát, és a fluktuációk, a helyi kis véletlenszerű változások lejjebb viszik az entrópiát. Nyilván sokkal valószínűbbek az ilyen kis huplik, mint a nagy huplik, tehát most egy ilyen nagy huplinál vagyunk, ami térben és időben is nagy hupli, mert néhány milliárd éve fennáll, és néhány milliárd fényév átmérőjű, és ebben most éppen megyünk fölfelé. De ugyakkor nehéz elképzelni ezt a valószínűtlen csökkenést. És a Big Bang megmagyarázza ezt az egészet. Az előbb láttuk, hogy ezek a folyamatok a tágulás miatt tényleg az történik, hogy rendeződik az anyag, helyileg strukturálódik, azaz úgy néz ki, mintha az entrópia csökkenne. És mi a válasz? Az, hogy ez az S maximum, a lehetséges maximális entrópia, ez nem állandó, hanem a táguló világgal együtt nő. A lehetséges rendetlenség egyre nő, a kék görbe az ilyen, hogy nőtt az entrópia. A valódi entrópia a helyi folyamatok szorgosan gyártják, itt súrlódik a lábam és gyártja az entrópiát. Helyi folyamatok szorgosan gyártják és egyre növelik az entrópiát. Nem kell feltételezni ilyen csökkenő, lefelé menő valószínűtlen dolgokat, amikor az összetört üveg összeáll. De mégis az történik, hogy a relatív rendezettség, a valódi entrópia per az elérhető maximális rendetlenség, az folyamatosan csökken, ezért a rend, a relatív rend az egyre nagyobb lesz a világban, és egyre rendezettebbé válik a világ. Elképzelhető később például olyan folytatás, hogy a világnak a tágulási ütleme olyan lesz, hogy a kék görbe már nem ilyen gyorsan nő, és a piros utoléri. És akkor megint beáll a hőhalál, mint amint 10-100. Év múlva. De lehet, hogy olyan a tágulási ütleme, hogy nem ez lesz, hanem a kettő szétmegy, és az egyik mostani modell szerint, hogy a világegyetem gyorsulva tágul, hogy a gyorsulás bizonyos ütemnél gyorsabb lesz, akkor annyira szétcsusszanék, ez a nagy szétcsusszanás, vagy nem tudom, hogy kell mondani ennek a fordítását, erre még nincs magyar terminológia, hogy akkor már minden részecske egymagában áll, körülnéz, és nem látja a többieket, a többiek túlmentek a horizontján, hogy nyilván már nincs értelme egyensúlyról beszélni, meg hőmérsékletről se. És akkor hogy kell, abba kell hagyni a görbék rajzolását, mert akkor az entrópia fogalom is értelmetlenné válik. És ebben a korszakban, amikor a valódi entrópia növekedés lassúbb, mint a lehetséges maximum, ekkor a relatív entrópia az csökken, lehetőség van a szerveződésre, struktúrákra, sőt lehetőség van, amiatt, mert térbeli különbségek létrejönnek, az is elképzelhető, hogy egyes részekben ténylegesen csökken az entrópia, tehát nem csak relatíve, hanem abszolút értelemben is, úgy, hogy az entrópiát exploatálja a környezetében. Itt csökken, és ezért a környezetében nő az entrópia, mint amikor az ember rendet rak, és ennek fejében leviszi a szemetet, és a szemetes kosárban nő az entrópia. De a szobában legalábbis 5 percig csökkent a rendetlenség. Na, ezt hívják életnek. az a folyamat, ami helyileg csökkenti, ténylegesen csökkenti az entrópiát, az az élet, a Schrödinger-féle definíció szerint, és ehhez azt, ez a ábra kellett háttérként, vagy lehetőségként, hogy a hajdan volt hűhalálból ezzel az ábrával fel tudjon támadni a világegyetem. Mi ebből a tanulság, hogy amitől 100 évvel ezelőtt nagyon féltek, és az akkori századfordul Springnek egyik alapgondolata lett, hogy minek élni, minek szeretni, hogyha a világegyetem úgy is meghal a hűhalálban, Bertrand Russell mondta, szóval nem akárki, azt a nagybombos kozmológia, egy fizikai és csillagászati felfedezés egészen más fénybe helyezte, a szószoros értelmében infravörös, stb. A mikrohullámú fénybe helyezte, és így ez nem egy filozófiai pesszimizmusra okot adó dolog, hanem egy fizikai folyamat, ami valahol volt, esetleg valamikor lesz, és most megmagyarázza azt, hogy mi most itt miért lehetünk, és miért van még lehetőségünk ebben bonyolult folyamatokban részt venni, mint például egyenes térrőlés. Köszönöm szépen a figyelmet!